Amen. Brentes azt mondta, hogy ha jobban vágyakozol utána, akkor ott több van, ami neked meg lehet. Pontosan ugyanúgy, ahogy a halat is azért teremtette Isten, mert volt az víz, amiben tud úszni. És hogyha te többet akarsz Istenből, akkor ott van több, ami után vágyakozhatsz. És akkor több van, ami neked meg lehet, hogy meglegyen. Na most mi alatt álltok, vegyetek a Bibliátokat és nyissátok ki a Zsoltároknál. A 82-es Zsoltárnál. Ez az a ige, amellyel nyitottunk ott vasárnap. Szóval mi fogjuk folytatni ugyanazzal a gondolattal. Zsoltárok könyve 82-es fejezet és 6-os vers. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindjárt. Na most én szeretem ezt az igét. Na most fordítsuk a mi Bibliánkat első János 4. részéhez, amely nagyon közel van a jelenésekhez. Első János 4. része, és mi el fogunk olvasni itt egy igeverset. Első János 4. rész, 4. vers. Ti az Istentől vagytok, fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ámen, hagyjuk meg a fejénket, és imádkozzunk. Drága Úr Jézus, megköszönjük, atyánk, azt a jóságot, amelyet nekünk adtál. Mi nagyra becsüljük a te igédet, és az annyira gazdag a mi számunkra, Uram, ahogyan te azt megnyitod a mi számunkra, és az annyira jelentőségteljes a mi számunkra, és az nagyon sokat jelent a mi számunkra, és megtalálhatjuk a mi beazonosításunkat a te igédben. És Uram, mi eljöttünk ma este, és ezt az időt elkülönítettük a te számodra, és mi összegyülekeztünk a te igéd szerint, és mi arra kérünk, Uram, most, hogy etess bennünket, a te bárányaidat. Mi eljöttünk, Uram, és te vagy az a hatalmas pásztor, és mi arra kérünk, Uram, hogy törd meg nekünk az életnek a kenyerét. Törd meg az életnek a kenyerét, ami számunkra, és etess bennünket a saját kezeidből. És használd ezt az agyagedényt a te dicsőségedre, és adj nekünk halló füleket és befogadó szíveket, mind arra, amit beszélsz nekünk ezen a mai napon. Jézus Krisztus nevében imádkozunk, ámen. Leülhettek. Na most, mielőtt leültök, én el szeretném mondani, hogy arra kértem Bentestvért, hogy ő prédikáljon vasárnap. Benjamin Szébolt, és ő fog nekünk szólni ott vasárnap. És az nagyon valószínű volt ott az elmúlt alkalommal, hogy neki sokkal több volt az ő tarsójában, mint amit ő el tudott mondani. És én nem akartam, hogy neki legyen egy nagyon hosszú időszak, hogy mielőtt ő újra szolgálhatna. És én úgy gondoltam, hogy ő nagyon, nagyon gyorsan, rövid időn belül visszajöhetne. Szóval imádkozzatok érte, mert ő fogja venni azt a vasárnapi szolgálatot. Valamint meg szeretnék osztani veletek egy kis bizonyságtételt. Itt az elmúlt hétfőn, pontosan 2 nappal ezelőtt, mi megkereszteltünk itt egy férfit, itt ebben a kis bemerítő medencében. Egy férfit, akinek a neve Dean. Egy olyan férfit, aki folyamatosan látogatott itt egy bizonyos fodrászatot évekig, és a Jimmy Sanders testvér volt az, aki vágta az ő haját, és ők beszéltek a Bibliáról, és ők beszéltek mindenféle különböző dolgokról sok-sok éven keresztül. És én azt hiszem, hogy Jeremy testvér meg is osztotta ezt velünk, és Jeremy testvér vitte ezt a férfit, és elmentek Lóni testvérhez együtt, és beszéltek vele. És Lóni testvér megosztotta vele azt az üzenetet, és Lóni testvér folyamatosan a vízkeresztség felé irányította ezt a férfit, és minden kérdés és minden új irány, amikor ők vettek új irányt az ő beszélgetésükben, minden alkalommal visszatértek a vízkeresztséghez. De úgy nézett, hogy abban az időben az nem kapcsolt be. És Jeremy testvér azt mondta, hogy körülbelül 1 vagy 2 héttel ezelőtt ő ismét beszélte ez a férfihez ott a fodrászüzletben, és ő szeretett volna többet tudni a kijelentésről, a jelenések könyvéről. Neki volt egy vágyakozása, és amikor ő említett valamilyen dolgot, és Jeremy testvér készen volt arra, hogy mondjon a férfi számára valamit, és ő egy erős nyomást érzett arról, hogy ő beszéljen neki a vízkeresztségről ismét, ami az Úr Jézus Krisztus nevében történik. És ő ezt megtette, és azon az alkalmon az halló fülekre talált. És ez a férfi meg akart keresztelkedni. Szóval ő elhozta ezt a férfit, és ők eljöttek hétfőn, mert a hétfő volt az ő számára az a nap, amikor el tudott jönni. És ő eljött hétfőn, és mi bemerítettük őt az Úr Jézus Krisztus nevében. ebben a kis medencében, ami itt van ebben az épületben. És ő el szeretne jönni a szolgálatokra, amikor el tud jönni, és ő azt említette, hogy ő talán eljön szerdán, de én nem láttam itt még ezen az estén itt. Ő talán eljön, és az ő neve Dean, és ő akkor egy új látogató. Csak köszöntsétek őt az Úr Jézus Krisztus nevében. Ő éhes a kijelentésekre. Ő éhes arra, hogy tudja az Úrnak az igéjét. Na most ő úgy volt eleve, mint egy katolikus ember egész életében. Csak imádkozzatok érte, és imádkozzatok azért, hogy Isten betölti azt az éhséget, amely neki van, az ige irányába, és Isten megnyitja az ő szemeit az igazságra. Ámen. Na most én vettem a szöveget a ma estére, ebből a János 4. részéből, a 4. versből, és szeretnék arról beszélni, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. És ez egy nagyon jó idő arra, hogy beszéljünk erről. És Isten ezt a témát fektette az én szívemre, és valójában ezt a szívemre fektette már a vasárnapi üzenet előtt, de ő úgy fektette ezt a szívemre, hogy ezt a vasárnapi szolgálat után mondjam el. És én nagyon hálás voltam ezért. Megmutatta nekem, hogy mit kell elmondanom ezen a napon. Na most, ahogy néhányan láttátok, ott egy bizonyos sztrájk robbant ki Washingtonban a mai napon, és én nem tudtam erről a dologról. Na most én tanulmányoztam, és nem figyeltem a híreket, és valaki küldött nekem egy üzenetet, és aztán felkerestem, és én azt tudom mondani, hogy a világ darabokra esik. Ez a nemzet darabokra esik. Úgy tűnik, hogy minden darabokra esik, ahogy a próféta mondta nekünk, hogy ennek meg kell történnie. Mert egyike sem a dolgoknak ezek közül olyan dolog, amelyet nem mondott volna nekünk a próféta. És ő elmondta, hogy Amerika el fog esni, és soha nem fog ismét fölemelkedni. Mert Amerika visszautasította az evangéliumot, és ő befejezte. És ő azt is mondta, hogy ő már nem is imádkozik többé Amerikáért. És látjátok, ez a próféta volt, aki láthatta ezt a dolgot már messziről. De ez a betöltése minden olyan dolognak, amelyről beszélt. Szóval ott hatalmas sztrájkok voltak, és olyan emberek végezték ezt, akik Trumppal értettek egyet. Na most ők áttörték azt a biztonsági barikádokat ott a fővárosban, és aztán bejutottak abba a nemzeti épületbe, és kitörték azoknak az ablakait, és aztán bemásztak, és tüntettek a választásnak a hivatalosságáért, mert ők tudták, hogy az ország az korrupt. De tudjátok, ez nem egy új dolog, ami számunkra, mert Beremtesőre elő is beszélt. Már ott a 60-as években, ámen. És tudjátok, a világ az káoszban van. És én megköszönöm Istennek, hogy egy más pozícióba rakott bennünket, amikor ott mindenféle tüntetések törnek ki. És aztán ilyen tüntetés, meg olyan tüntetés. És aztán most már olyan dolgok vannak, hogyha valaki már szomorúval válik, akkor kimehet az utcára, és valamit összetörhet. De tudjátok, amikor a világ darabokra esik, Isten ismét összehozza saját magát. A test az ismét össze van kötve, hogy bemutassa Krisztust és az összes tulajdonságát az ő mennyasszonyának a formájában. És én megköszönöm Istennek annak ellenére, hogy azok a dolgok azok problémát okoznak, és azok a dolgok elég szörnyűen néznek ki. Annyira, hogy én már nem is teszem azokra a dolgokra az én szemeimet, mert tudjátok, ott egy sokkal hatalmasabb, dicsőséges dolog van, amelyre mi helyezhetjük a szemeinket. Ott valami sokkal csodálatosabb van, mert a világ arra fele megy, amelyre mennie kell. És Bentes azt mondta, hogy a világ darabokra esik, akkor engedjétek, hogy darabokra essen. Annak darabokra kell esnie, azért, hogy elhozza a milléniumot. Na most, hogyha ott nem lesz egy világnak az elpusztítása, akkor ott nem lesz semmiféle millénium, barátaim. Szóval ennek darabokra kell esnie. Ennek darabokra kell esnie annak a királyságnak a számára, amely eljövendő. Szóval az ember az elpusztítsa saját magát. Ő ennek a folyamatában benne van, hogy elpusztítsa saját magát. És benne van annak a folyamatában is az ember, hogy kialakítsa magának a saját poklát. Mert tudjátok, ehhez ért a legjobban az emberi lény. Az az ember, aki visszautasítja Istent, és amikor megpróbálja megmenteni saját magát, akkor pontosan el... Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Amen. Isten adott nekünk egy személyazonosságot, szóval nekünk nem kell amerikaiként azonosítanunk magunkat. Mi keresztényként lehetünk beazonosítva. aki Amerikában él, mert Isten ide ültetett bennünket, és Isten azt akar, hogy itt legyünk. És én megköszönöm Istennek, hogyha Amerika felemelkedik, vagy hogyha Amerika elesik, én ott akarok lenni, ahol Isten akar, hogy legyek. És én ott akarom őt szolgálni, ahová engem helyezett. De én ilyen féleképpen is mondhatnám. Én nem úgy akarok viselkedni, mint egy amerikai. Az amerikaiak önzőek és gyerekesek és lázadozók. Ők a csúcsa a laodicébeli kornak. Az emberek jogai, az én jogaim. Én akarok egy csekket, hogy teletöltsem az autómat üzemanyaggal, és aztán visszamenjek, és betörjem annak az épületnek az ablakait, aki megengedte azt a törvényt, hogy odaadják nekem azt a csekket. Hogyan ment ez a dolog teljesen körbe? De dicsőség az Úrnak, nekünk van egy másik királyságunk. Nekünk van valami más, amely sokkal többet jelent nekünk, mert ezek a dolgok arra fognak menni, amerre kell menjenek. Én nem fogok tüntetni. Én nem leszek szomorú ezek a dolgok miatt, és én nem fogok panaszkodni, mert az én Istenem jó, és az ő igéje igaz, és az idő pontosan arra megy, amerre haladnia kell, és az időben van. Én szeretnék olvasni az egyik üzenetből, a Sas felkavarjúző fészkét című üzenetből, 1961-ből. Brentesér azt mondja, na most nem uram, a kis sasok csak úgy néznek ki, mint az ő apjuk. Ők ugyanabban a dologban hisznek, mint ő teszi. Ők pontosan úgy néznek ki, igen uram. Ők pontosan ugyanúgy lettek elkészítve, mint ő. Ők úgy vannak felépítve, ahogy ő. És ők tudják, hogy eredeti sasok. Ez az, amit Isten akar. Egy eredeti messiást, igen. Na most ő a messiás. A messiás azt jelenti, hogy felszentelt. És mi az ő gyermekei vagyunk, amelyekre a felszentelésnek egy része jutott. Na most ő Jehova sas, és mi a kis sas fiókák vagyunk. Ő a messiás, és mi ugyanazzal a felszenteléssel a kis messiások vagyunk. Amen. Na most a felszentelt messiás azt jelenti, a felszentelt, te fel vagy szentelve? Amen. Mivel? Ugyanazzal a szellemmel, amelyel ő is fel volt szentelve. Na most nekünk ennek egy része van meg, de ő neki a teljessége volt meg. Ő Isten volt megtestesülve a testben, és mi Istennek fiai vagyunk, része vagyunk őnéki. Igen, uram, ez így van. A munka, amelyet teszek, ti is azt teszitek. Na most, hogyha kiveszek egy kis kanál vizet ebből a hatalmas óceánból, akkor te azt soha nem fogod észrevenni, és az óceánnak sem fog hiányozni. Na most emlékezzetek, hogy mi sem lennénk hiányolva, hogyha mi kiesnénk onnét. De ugyanaz a kémia, amely benne van abban az egész óceánban, az benne van ugyanabban a kanálnyi vízben. Na most ez azt jelenti, hogy egy kicsikét több van ott kint az óceánban, mint abban a kanálban. És ez az, amiről szól az egész. Na most te azt mondod, hogy mi van ott kint? Óceánvíz. Na most mi van ott kint? Óceánvíz. És mi van itt ebben a kis kanálban? Ugyanúgy az óceánnak a vize. Mi van ott kint? Óceánvíz. És mi van ebben a kis kanálban? Ugyanaz az óceánnak a vize. Az ugyanaz a dolog, csak egy kis adagja, mint ami ott van. És pontosan így gondolkozik az a hatalmas sas apa az ő kis sasfiókáiról. Na most gondolkozzatok, hogy így gondolkozik az a hatalmas sas az ő kis fiókáiról. Na most ez nem, ahogy a kis sasfiókák gondolkoznak saját magukról, mert a nagy sas gondolkozik az ő kicsinyeiről, így. Az ugyanaz a dolog, csak annak egy része, mert az a kis kanálnyi az benned van, amen. Mi van ott kint? Az Isten. És mi van itt bent? Ugyanúgy Isten. Ez Istennek az élete. Ez az Istennek az élete ott kint, és ez az Istennek az élete itt bent. Brentesér azt mondja Messiás cím üzenetben, 1961-ben, az ember arra lett készítve, hogy Isten legyen, és Isten emberé volt téve. Na most ez egy elég erős állítás ide, ugye? Az a messiás, az a hatalmas Jehova ott lakozott abban az emberi testben, és úgy készített el az a testet, mint az övé, azért, hogy ő egy emberi test legyen, egy messiás azért, hogy kormányozza ezt a földet, és az ő kezében tartsa. Amen, a munka, amit én teszek, azt ti is teszitek. Ó, én ezt nagyon szeretem. Na most lejöttünk ide a kérdések és a válaszokhoz 1964-ben, és valaki azt kérdezte, Brent testvér, Jézus nézhet ki úgy, mint te? Te lehetsz olyan Jézus, hogy valami ahhoz hasonló? Na most ez egy hatalmas kérdés, ámen. És tudjuk azt, hogy ott volt egy olyan szellem, amelyel küzdött Brandvestér, és sokan azt állították, hogy ő volt maga Jézus Krisztus. Szóval valaki feltette azt a kérdést ott a kérdések és a válaszokban. És nézzétek meg, hogy Brandvestér hogyan is válaszol erre a kérdésre. Na most a kérdés az az volt, hogy Jézus nézhet ki úgy, mint te, vagy valami ahhoz hasonló? És aztán ő így felel erre a kérdésre. Na most az egyik értelmében ez a kérdés, ez teljesen fedi az igazságot, és aztán másik értelemben ez egy antikrisztusi dolog. Na most ez a különbség a jó és a rossz között, hogy valaki engem az Úr Jézus Krisztussá tesz, az egy teljesen antikrisztusi dolog, mert Jézus Krisztus ott ül a jobbján az atyának, és ő el fog ismét jönni dicsőséggel és hatalommal, de az ő élete, amely ő bennem volt, és én rajtam van, és te rajtad van, az azt jelenti, hogy az teljesen az igazság, és te Krisztussá válsz. Na most emlékeztek az én üzenetemre, a Messiások című üzenetre? Na most te vagy, na most a Messiás szónak a jelentése az azt jelenti, hogy felszentelt. Hogyha neked megvan a Szent Szellem, akkor te azzal felszentelté válsz. És aztán vannak ott mindenféle felszenteltek. Na most gyorsan leugrunk itt a paragrafus 88-hoz, és leugrunk ennek a paragrafusnak az aljára, ahol ő megválaszolja ezt a kérdést, a 111-eshez. Na most értitek már ezt a dolgot? Mi kis messiások vagyunk, de nem olyan, mint Jézus, mert ő az Atya, mi csak fel vagyunk szentelve az ő szellemével, és ez az ő élete te rajtad. Na most ez a dolog sokszor megfogja az embereket, és hogyha te nem ülsz le és gondolod ezt a dolgot végig, akkor az emberek elhiszik, hogy ez az ember lehet a messiás. És ez biztosan így van. Ez biztosan így van. És ez a másik is lehet itten. Na most ők mindketten azok. Szóval melyik a messiás? Mindkettő. Amen. Na most hogyan lehetnek ők ketten? Ott ezrével vannak ők. Látjátok? Na de most az ő élete elválasztódott a pünkös napján, amikor az a tűzoszlop lejött, és az elválasztódott, mint nyelvek, és leült ott mindegyikükre. Na most Isten itt feldarabolja magát az ő emberei között, mert a gyülekezet és Krisztus az egy, csak úgy, mint a férj és a feleség egy. Szóval mi ezt a dolgot megtudjuk, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Amen, az ő maga az ő élete, amely téged egy messiássá tesz, amely téged egy felszentelté tesz, amely téged Krisztusnak a részévé tesz. Na most azt mondja, hogy ez lehet itt a messiás, és azt mondja, hogy ez bizonyára így van, lehet, és ez a másik is. Igen, ez így van, ott nincsen semmiféle ellenszegülés, ott nincsen semmiféle vitatkozás. Amen, hogyan lehet mind a kettő? Hogyan lehetnek azok ketten? Nem, ott ezresével vannak. Amen, az nem más, mint a mennyasszony ki van fejezve itt ezen a földön. Amen, és ez nem más, mint a messiás, a felszentelt. Isten fel van szentelve testben. Isten fel van szentelve testben újra. És aztán itt a másik üzenetben, amelynek a címe a te életed méltó az evangéliumra. Na most itt azt mondja, tudjátok, hogy ti egy kis kicsiny teremtők vagytok? Te saját magad? Ti tudjátok ezt? Minden bizonnyal? Ti már biztosan láttatok olyan embereket, vagy voltatok olyan emberekkel, akikkel szerettetek lenni. Ti nem tudjátok, hogy azt miért. Te csak szereted azt a típusú szemét. Biztos találkoztatok már ilyennel. Csak kedvesek, és te szeretsz körülöttük lenni, és ők azt az atmoszférát megteremtik azzal az élettel, amit élnek. A mód, ahogy beszélgetnek, és mindazok a beszélgetések. És aztán vannak olyanok, akiket mindig megpróbálsz elkerülni, mert ők mindig valamiféle gonoszságról szeretnének beszélni, vagy pedig valaki másról beszélni, és aztán ők elkezdenek valakit kritizálni, és aztán itt van az ember, és nekem most arról a másik emberről fog beszélni, és mindaz, amit ők fognak tenni, az, hogy gonosz vicceket mesélnek, vagy a nőkről kezdenek el beszélni, vagy valami ehhez hasonló, és te csak utálsz körülöttük lenni, látjátok? Ők is teremtenek egy bizonyos atmoszférát. Na most külsőleg úgy tűnnek, hogy nagyon szép emberek, de ők megteremtik ezt a másik atmoszférát, és a gondolatok, amelyen te gondolkozol, és a dolgok... Na most erről szeretnék beszélni egy kicsikét. Nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Na most mi van ott? Az Istennek az élete? Az az ói élet? Az a felszentelt, messiás, amen, de a teremtésnek az ereje az bennünk van. Ez így van. Na most Brehm testvér azt mondta, hogy ha benned van abból egy kicsin kis részecske, Istennek az életéből, akkor elég erő van benned arra, hogy egy világot előhozzál az életre, egy egész földbolygót, és aztán elmenj arra, és azon élj egy privát életet. És ő azt mondta, hogy ez az erő, ez vezérelve van a törvény által, egy törvény által, és ez a hitnek a törvénye, amen, és annak működnie kell az Isten igéje által, amely az Istennek az akarata szerint kell működjön, történjen, és az Istennek a szelleme által van az vezérelve. Szóval mi tudjuk, hogy ott a teremtésnek az ereje, ott van Istennek a gyermekeiben. És mi láttuk ezt a dolgot kifejezve ott Brehm testvérben. Mi láttuk azt, amikor az Úr beszélt hozzá, és a mókusokat előhozta az életre, és az nem olyan volt, mint ott Jézus napjaiban, amikor Jézus fogott valamit, megtört valamit, és azt megsokszorosította, mert mi most belemegyünk egy dimenzióba, ahol ott volt az az ember, aki bűnben született, nem a szűz által született, hanem a bűn által bűnben született, és ő elérkezett ott a megváltásnak a ciklusában egy olyan helyre, amikor Isten el tudta neki mondani, hogy beszélje a teremtésnek a beszédét, az igéjét, és ő nem vett semmiféle elemi részecskéket, és megcserélte volna őket, nem vett semmiféle ott kis atomocskákat, és megváltoztatta volna az ő szerkezetüket, hanem beszélt, és teljes mértékben teremtett. Beletesét azt mondta, hogy ott nem volt semmi. Nem volt semmi, ami elő tudta volna hozni azokat a mókusokat. Szóval mi láttuk ezt a dinamikus erőt, ámen, de amin szeretnék én ma munkálkodni, és szeretnék beszélni, az a képesség arra, hogy atmoszférát teremtsünk. Mert tudjátok, azok a dolgok csodálatosak, és amikor mi látjuk azokat a dolgokat, akkor láthatjuk azt, hogy Istennek a megváltása az a teljes erőről szól, és ő el tudja, ő Isten képes arra, hogy elvigye az embert arra a helyre. De én szeretném megnézni Isten megváltás erejét mi bennünk, és azt az új életet ott a bensőben, és azt a képességet, hogy magunk körül egy atmoszférát teremtsünk, mint kis teremtők. Ámen, na most itt beszél arról is, hogy ezt a dolgot azok is meg tudják tenni, akiben nincsen benne ez a zói élet, mert ők képesek arra, hogy egy rossz atmoszférát teremtsenek. És ugye nekik erejük van arra, hogy egy atmoszférát teremtsenek, anélkül, hogy meglenne nekik Istennek élete, akkor mit is tehetünk Istennek az életével? Na most itt azt mondja, a dolgok, amelyen te gondolkozol, a dolgok, amelyeket te teszel, azok a cselekedetek, azok, amikről te beszélsz, az teremt egy atmoszférát. Na most én még fogok olvasni itt néhány idézetet, miközben mi előre megyünk. 1957-ben az Élet című üzenetben azt mondta, hogy ha nekünk megvan Isten élete, a Zoe élete mi bennünk, mi Istennek a fiává válunk, egy amatőr teremtővé. Aztán 1956-ban a Szeretet című üzenetben azt mondta, na most felismertétek ti azt most, hogyha te Istennek fia vagy lánya vagy, akkor te egy kicsinke teremtő vagy. Tudjátok, hogy ti azt az atmoszférát megteremtitek, amelyben ti éltek? Hallottátok ezt? Te teremted meg azt az atmoszférát, amelyben élsz. És hogyha te nem szereted azt az atmoszférát, amelyben élsz, akkor kit is fogsz te vádolni? Amen. Te fogod te vádolni a kormányt? Vagy fogod vádolni a mindenféle hírcsatornákat? Vagy éppenséggel a demokratákat fogod vádolni? Vagy pedig a vezetőséget ott a munkahelyeden? Amen. Nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Amen, mert van ott egy erő, egy teremtő erő ott bennünk, a hívőn, a hívőben. Amen, és Brehm testvér azt mondta, hogy te teremted meg az atmoszférát, amelyben te élsz, azt a légkört, és hogyha mi tudatosan élünk ezzel a dologgal, és éberen figyeljük, hogy mi is megy végbe, körülöttünk, és hogy mi is működik bennünk és rajtunk keresztül, akkor mi tudunk teremteni egy olyan légkört, amelyben élünk, amely bizonyos behatással lesz másokra, és hatalmas befolyást fog gyakorolni másokra. És mi nekünk nem kell mindenki másnak a légkörében élnünk, vagy pedig a világnak a légkörében élnünk, mi nekünk van egy lehetőségünk arra, hogy egy különböző, egy más légkörben éljünk. Na most Brehm testvér azt mondta, na most én el fogok olvasni két idézetet, amely 1955-ben történt, és a Brehm testvér nagyon gyakorlati, teljesen gyakorlati tanácsot ad, hogy hogyan is tegyük ezeket a dolgokat. Na most azt mondja, na most az nagyon furcsa, ahogy itt gondolok az emberekre. Na most ők azt mondják, hát én gyenge vagyok, és az én hitem az nem túl sok, és én nem vagyok egy jó keresztény. Na most itt azt mondja, hogy pontosan ezt akarja az ördög, hogy ezt mondjad? Te csak az ő nyelvezetét beszéled pontosan ott. Na most látjátok, időnként van ott egy hamis alázatosság, amely mi bennünk van, amely csak úgy akar viselkedni, hogy saját magunkat alapul használjuk, és mi azt veszük alapul, hát, hogy én nem vagyok jó, és én valójában egy senki vagyok, és én ez vagyok, és valahogyan ez olyan keresztény magatartás, hozzáállás, de én el szeretnék jutni arra a helyre, ahol nincsen semmiféle büszkeség már. Mert valójában ez az egész dolog egy bizonyos büszkeségen alapszik, nyugszik. Mert tudjátok, amikor túl sokat gondolunk saját magunkra, hát, ahogy éppen valaki most gondol rám, vagy éppen most senki nem gondol rám, vagy ők szeretnek, vagy nem szeretnek, hát ilyenkor pontosan csak saját magadról gondolkozol. Te fel vagy emésztve a te saját gondolkozásoddal magad körül, hát, hogy mit is gondolnak rólam az emberek, hogy ők talán jót gondolnak rólam, vagy éppen helytelent gondolnak rólam, és én azt szeretném, hogyha nem gondolkoznának helytelenül rólam, és akkor én csak el fogom mondani, hát én nem vagyok elég jó, én semmi vagyok. Na most ez nem más, mint egy büszkeség. Egy saját magát felemésztő büszkeség. Na most mi ettől a dologtól el kell távozzunk, és el kell mennünk ahhoz a valós igazsághoz, hogy kik is vagyunk valójában. Ámen, ahol én Istennek egy gyermeke vagyok, az Istennek a kegyelme által, az ő igéje hívott ki engemet, és ő helyezett el engem ebbe a korban. És én nagyon is jól érzem magam abban a dologban, amelyet tettő értem. Ámen, és annak semmi köze nincs az én emberi mi voltomhoz, az én emberi oldalamhoz. Ámen, mert én tudom, hogy én saját magamon ott semmiféle jó dolog nincsen. Ámen, de ő elhelyezett egy életet ott lent a lélekben, hogy ő jött el, és ő elevenítette meg azt a magot, és az nem kevesebb, mint maga Isten. Szóval én itt állok pontosan, mint egy csoda, itt állok, mint egy ellentmondás. Igen, nincsen ott bennem semmi jó. Na most természetesen mi mindannyian abban a hajóban nevezünk, ahol semmiféle jó nincsen egyikünkben sem. Ámen, de hogyha te Istennek egyik gyermeke vagy, akkor ott van egy része Istenből te benned, ott van egy kis kanálnyi abból az óceánból te benned, és nekünk fel kell ismernünk azt a maga valóságában. Ámen, és azt a valóságot, hogy mi is az valójában. Mert hogyha mi folyamatosan ütjük lefele azt a dolgot, és lebeszéljük azt a dolgot, ámen, akkor mi nyomkodjuk le pontosan azt a dolgot, amely nekünk győzelmi erőt fog adni. Addig a pontig, ameddig el nem jutunk ennek a valóságához. És az nem más, hogy mint Istennek a kegyelme által. Én az vagyok, aki vagyok. Pál apostol az szenvedett, az küzdött ezzel a dologgal. Ott a Korintusiak könyvében, és őt azt mondja, hogy én egy apostol vagyok, a legkisebb az apostolok közül, és én még csak arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert én üldöztem a gyülekezetet. Na most Pál brentesért beszélő erről a dologról, na most Pál folyamatosan visszatekintett, visszatükrözött erre a dologra, arra az üldöztetésre, és Istvának a halálára. És az folyamatosan problémát okozott neki. És ő visszanéz, és azt mondja, hát én legkisebb vagyok az apostolok közül, és én még csak arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert én üldöztem a gyülekezetet, de az Istennek a kegyelme által én az vagyok, ami vagyok. Ó, hogyha mindannyian el tudnánk jutni erre a helyre, és meg tudnánk teremteni ezt a légkört magunk körül, hát én nem a legrosszabb vagyok, és nem a legjobb, én csak az vagyok, akinek ő készített engemet. És én mindaz akarok lenni, amelynek ő készített engemet. És én nem akarom visszatartani az ő kifejezését még tovább. És én nem akarom lebeszélni azt a dolgot, amelyet Isten tett. Mert Istennek fia lenni, Istennek a gyermeke lenni, az nem egy jelentéktelen dolog, az nem egy könnyelmű dolog, az nem egy olyan dolog, amely mi rátaposhatunk, és lekényszeríthetjük a földre, és aztán fogjuk és elhelyezzük ott azt a hátsó zsebben, és elrejtjük azt az emberek elől. Ez a leghatalmasabb kiváltság a földön. Ez egy csodálatos dolog, amen. Szóval mi nagyon figyelmesekkel legyünk azzal, hogy hogyan is beszélünk. Na most Brem testvér itt folytatja, én gyenge vagyok, és az én hitem az nem túl sok. Én nem vagyok egy jó keresztény, egy túl jó keresztény. Na most pontosan ezt akarja az ördög, hogy ezeket kimondjad. Te ott pontosan beszéled az ő nyelvezetét. Neked soha nem szabad ezt mondanod. Neked soha nem szabad ezt mondanod. Soha ne legyen a bizonyságtételed negatív. Legyen az mindig pozitív. Na most pontosan erről beszélek a légkörnek a teremtéséről, hogy mi amatőr teremtők vagyunk, és a légkörnek a teremtésére. Ámen, és Brian testvér ad nekünk gyakorlati tanácsot, és elmondja nekünk, hogy mit is mondjunk, és mit nem mondjunk, hogy megteremtsük ezt a légkört. Na most soha ne engedd, hogy a te bizonyságtételed negatív legyen. Legyen az mindig pozitív. Én meg vagyok mentve, nekem Isten ott van az én szívemben, és én hiszek benne teljes szívemből. Hiszel te a gyógyításban? Igen, teljes szívemből. Na most látjátok, hogy megmutatja nekünk, hogy mit is mondjunk. Én meg vagyok mentve, nekem Isten ott van az én szívemben, és én hiszek benne teljes szívemből. Ámen. Na most a bizonyságtétel az mindig a te gondolataid. Ámen. Na most soha ne engedd meg, hogy egy negatív gondolat jöjjön bele az elmédbe, hogyha te azt tudod segíteni. Na most, amikor az elkezdődik, azt soha ne kezd el szórakoztatni. Na most azt mondod, hát én nem tudom megállítani a gondolatokat, hogy ne jöjjenek. Az olyan lenne, mint az a farmer, aki azt mondta, ő nem tudta megállítani, hogy a madár elrepüljön az ő tanyája felett, de ő minden bizonnyal meg tudta állítani azt, hogy fészket ne tegyenek ott az ő tanyáján. Szóval látjátok, ez a jó dolog. Te nem tudod segíteni a gondolatokat, hogy ne jöjjenek, de ne kezd el azokat simogatni. Csak nyugodtan engedjétek elmenni. Nem, Uram, Jézus Krisztus az én megváltom, és minden dolog az enyém Isten által, és én meg fogom azokat tartani, és én azokról bizonyságot fogok tenni. És Isten csak úgy tud téged megáldani, ahogy te azt megvallod, hogy mit is tett ő, érted? Látjátok, ő a főpap, ami megvallásunknak, ő a főpapja, és ez így van. Na most zsidókhoz írt 3 azt mondja, ő a mi megvallásunknak a főpapja, és ő csak azt tud tenni, azt tudja cselekedni, ahogy mi azt elfogadjuk, és ahogy elhisszük, és ahogy megvalljuk. Szóval egy része annak, amely megteremti a mi légkörünket, amelyben mi élünk, azok a szavak, amelyek kijönnek a mi ajkainkon, mert az életnek és a halálnak az ereje ott nyugszik a nyelven, és boldog az az ember, aki annak a gyümölcséből eszik. És te úgy találod időnként, na most mi úgy találjuk hívők, hogy hisszük ezt az üzenetet, de ott mindig van valami körbeforgó veresség, ott mindig van egy olyan ciklusa a pusztításnak. Mindig benne vagyunk egy negatívnak a ciklusában, és veszítünk, és időnként nem vagyunk benne a nyerésnek a ciklusában. És az én kérdésem az, megteremtjük-e mi azt a légkört, és élünk abban a saját teremtésünkben, amelyet mi teremtettünk a kimondott ige által. Mint hogy például, hát ez soha nem működik az én számomra. Na hát mondogasd nyugodtan ezt a dolgot, mert az életnek és a halálnak az ereje ott nyugszik a nyelven. És hogyha te folyamatosan azt mondod, hát hogy ez soha nem működik az én számomra, és én nem hiszem, hogy én valaha is túl fogok ezen menni, és én nem hiszem, hogy ezen valaha is fogok győzedelmeskedni, és én nem tudom, hogy hogyan is lesznek a dolgok itt helyrendezve az én otthonomban, és én nem tudom, hogy mikor is lesz az én házasságom rendben, és én nem tudom, hogy az én gyermekeim mikor fogják az Urat keresni. Na most te nyugodtan valljad meg ezeket a dolgokat folyamatosan a te szádon, mondogasd ezeket a dolgokat, és te kifejezed azt a teremtő erőt ott azokon az ajkakon, amely az Istennek a lányai, vagy a fiáé. Ott erő van abban, amit mi mondunk. Ott erő van abban, amit mi megvallunk. És mi időnként, na most én hiszek abban, hogy amikor benne vagyunk abban a verességnek a ciklusában, vagy pedig a pusztításnak a ciklusában, és annak a negatív dolognak a ciklusában, a mi életünkben, az a mi saját hibánk, mert mi egész egyszerűen nem veszük Istennek az igéjét, és nem mondjuk azt, amit az ige mond. Mi elkezdünk beszélni a tünetekről, elkezdünk beszélni az érzelmekről, elkezdünk beszélni az érvelésekről, és mindaz az üzenetet, amelyet az ördög ad a mi szánkba, mi egész egyszerűen tagadjuk azt az igét, amely segítene bennünket a győzelemhez. Amen. És aztán azt mondjuk, hát tudod, én remélem, hogy Istenek egyik fia vagyok. Na most ez a fajta megvallás, ez soha nem fog téged elvinni sehova. De hogyha van neked egy bizonyos belső megmozdulás ott Isten felé, te csak egész egyszerűen kimondod, én Istennek egyik fia vagyok, hogyha valami húz téged és folyamatosan tol téged abba az irányba, te csak egész egyszerűen mondod, Isten hív engemet, Isten vonz engemet, és Isten dolgozik az én szívemben, és én őhozzá tartozom. Na most időnként mi annyira őszinték akarunk lenni, hogy hazudunk. Mi annyira aggodalmasodunk az őszinteség felől, ami gondolatainkban, hogy mi nem vagyunk elég őszinték azzal a csendes hanggal, ami szívünkben. És azért, mert nekünk egy kétség átmegy a mi elménken, mi egész egyszerűen kötelezőnek érezzük azt, hogy megvalljuk azt a kétségbeesést, azt a kicsinyítőséget. Na most emlékezzetek arra a dologra, hogy Brent Estir azt mondta, hogy Sátán tud gondolatokat tenni a ti elmétekbe. Ő nem tudja olvasni a ti gondolataitokat. Ő az, amit tud hallani, az, amikor te kimondod azt a te szádon, és aztán látod azt a dolgot megtörténni. De ő gondolatokat tud helyezni a te elmédbe. És amikor néz, és te azokat a dolgokat megvallod, és azok a dolgok megtörténnek, akkor ő elkezd mosolyogni, mert tudjátok, pontosan ez az ő célja. Mert ott benned, ott van egy dinamó Istentől, amit Isten ereje hajt, amely tud teremteni egy légkört, amely tud mozgatni körülményeket, amely meg tud kötözni ellenséges erőket, és meg tud oldani dolgokat itt ezen a földön. Szóval ott erő van, hogyha te fogod azt az erőt, és azt kifejezed az Istennek az igéje által. Szóval mi belemegyünk ebbe a negatív gondolkodásba, ha is elkezdjük azt mondogatni, hát én nem tudom, hogy hogyan fogok ezen a dolgon túllendülni, és hogy mikor lesz jobb, és hát, hogy ez mindig ilyen módon volt, és hogy mi mindig szenvedünk. Mi van akkor, hogyha azt mondanánk, az én atyám birtokában van az az 1000 tehén ott a hegyen, ámen, és ő megért, hogy áldásokat fog önteni rám. Én befizettem az én tizedemet, én odaadtam az én felajánlásomat, és ő olyan áldást önt rám, amelyet én nem tudok befogadni, és én annyira izgatott vagyok, hogy mit is tesz Isten a következőre. Ahelyett, hogy azt mondanánk, hát úgy tűnik, hogy mi egyike vagyunk azok közül, és hogy nekünk soha nincs elég, és ez elég kemény, ami számunkra mindig, és én úgy gondolom, hát, hogy én ezek közé tartozom. Ámen, na most hol olvastad te ezt a dolgot? Melyik igét idézette? Mi teremtjük azt a légkört, amelyben mi élünk? Mi teremtjük? Na most tudjátok, időnként mi visszatartjuk az igének a megvallását. Hát mi nem akarunk túl fanatikusok lenni, mi csak nem akarjuk megtéveszteni saját magunkat, és akkor nekünk el kell kezdeni érvelni a mi életünkbe, a mi elménkben el kell kezdeni érvelni dolgokat, és el kell kezdenünk beszélni olyan dolgokat, amelyek az érveléseken alapoznak, érvelésen alapszanak, és mindenféle érzésen, amelyek pontosan szembeszegülnek az Isten igéjével. Hát ez olyan, mint például. Nos, hát hogyha én nem vagyok kiválasztva, én akkor csak szolgálni fogom a választottakat. Ki adta a szádba ezt a megvallást? Hová fog az téged vinni? Az a megvallás, az folyamatosan arra fog készíteni téged, hogy azon tűnődj, hogy valójában te Isten választottja vagy, vagy nem vagy az ő választottja. Hogyha folyamatosan ezt a dolgot vallod meg, akkor te soha nem leszel képes átugrani azt a halmot. És milyen jó dolgot tesz az veled? Az soha nem fog bevégezni semmiféle dolgot. De hogyha Isten ott foglalkozik a veled a te szívedben, és te elhiszed ezt az igét, és Isten folyamatosan húz téged az ige által, kit húz ő? Ő nem húzza a nem választottakat, ő húzza a választottakat az órának az üzenetéhez. Ő világítja a világosságot az ő szíveikben, és neked azt meg kell ragadnod, be kell fogadnod hit által, és te tudod, hogy ez az igazság, ámen. Ott az ige jön el az igéhez, ott van egy természetes vonzalom. Ne dobáljátok el azt a dolgot, ne dobjátok el azt a dolgot egy gondolat miatt a ti elmétekben, egy kételkedés miatt, vagy egy hiba miatt. Ne dobjátok el. Csak mondjátok, én elhiszem ezt az igét, én elhiszem, hogy ez igaz, és én elhiszem, hogy az én számomra van, mert én elhiszem. Miért gondolod, hogy a te számodra van? Mert én ezt elhiszem. Na most ez nem olyan, mintha én úgy mutatnám, hogy elhiszem. Én csak egész egyszerűen hiszek ebben. És én tudom azt az én szívemben, hogy ez nem más, mint az igazság. Én tudom, hogy Isten elküldte az ő prófétáját ebben az időben. Én tudom, hogy ez az ige igaz, Én tudom, hogy Isten megtestesül az ő mennyasszonyában. Amen. Ki tudja ezt? Ki tudja ezt az ő szíve legmélyéből? A választott tudja ezt, barátaim. Nem egy intellektuális megértés, hanem a valóság ott a bensőben, mert Isten megmutatta az ő életének, az ő igének az életét, ő azt kijelentette a te számodra, és én veszem észt, és azt mondom, az Isten kegyelme által ő megjelentette magát nekem, és én az övé vagyok, mert ő csakis az ő választottjának jelenti ki magát. Szóval mi teremtünk egy légkört, amelyben mi sétálunk. Ámen, na most Brehm testvér azt mondta, figyeljetek, a ti elmétek, na most te azt is gondolhatod, hogy te vagy a legrosszabb keresztény az egész földkerekségen. És neked talán van bizonyítékod arra, hogy alátámaszd azt az állítást. De Brehm testvér azt mondja, hogy ne mondd azt, csak mondja nyugodtan, hogy én egy jó keresztény vagyok. Én elhiszem az igét, Isten az én atyám, ámen, és én győzedelmeskedek az ő kegyelm által. És én le fogom győzni ezt a megpróbáltatást, és aztán a következő megpróbáltatást is le fogom győzni. Én nem fogok benne lenni mindig ebben a veresség ciklusában, hanem én győzni fogok, és amit most nem értek, azt majd meg fogom érteni kijelentés által. Egy napon. Amen. Amen. Na most, hogyha mi egy rossz légkörben élünk, akkor mi nem tudunk senkit hibáztatni, amen. Azok nem a hírek, az nem a szociális média, az nem senki más körülöttünk. Hogyha mi Isten gyermekei vagyunk, és egy rossz légkörben élünk, ott nincsen senki, akit tudunk hibáztatni, hanem csak saját magunkat. Mert ott teremtő erő van az Isten magja által, hogy egy új légkört teremtsünk. És hogyha mi szeretnénk egy új légkört, akkor nekünk el kell kezdenünk beszélni egy új légkört. Nekünk meg kell változtatni a nyelvezetünket, és arra, hogy az a nyelvezet teljesen találkozzon az igével, a Bibliával. És csak mondjátok, ahogy Brehm testvér mondja, mondjátok addig, ameddig el nem hiszitek. Na most ez őszinte? Na most ez őszinte? Mondani addig, ameddig el nem hiszem? Na most én azt mondom, hogy elhiszem, de nekem vannak kételkedéseim és vannak kérdéseim. Brehm testvér azt mondja, hogy mondjátok addig, ameddig el nem hiszitek? Hogyan mondhatsz ilyen dolgot? Mert ő azt mondja el neked, hogy azt mond, amit a Biblia mond. És hogyha te azt mondod, amit a Biblia mond, te mondod addig, ameddig el nem hiszed. És hogyha te nem hiszed el azt, akkor ott van egy másik szellem, és az nem az Istennek a szelleme. Mert Istennek a szelleme nem fog neked adni egy szembeszegülő gondolatot, amely szemben áll ezzel az igével. Szóval csak mondjátok azt, amit az ige mond. És hogyha te küzdesz ott egy kérdéssel, vagy egy kételkedéssel ott a szívedben, mondd addig, ameddig az a kérdés el nem megy. Mondd addig, ameddig az a kételkedés el nem hallgat. És nyugodtan mondd addig, ameddig el nem hiszed. Halleluja! A következő üzenetben, 1965-ben, na most bejelentessé, még mindig arról beszél, itt mindenféle tanácsot ad. Na most te már ott vagy a sarkon, amikor elkezdesz gondolkodni itt a gyógyulásról, pontosabban a gyógyításról, elkezdesz gondolkodni Krisztusról, tartsd őt a te elmédben, ha ott van valami dicséret, van valami erény. A Biblia azt mondja, hogy gondolkozz ezekről a dolgokról, hogyha valamilyen más gondolat eljön, hát, hogy talán, vagy talán nem lehetséges, talán, na most azt a gondolatot azonnal űzd el a te elmédből. Gondolkozz azokon a dolgokon, amelyek pozitívak, és soha ne engedd meg, hogy egy negatív gondolat átmenjen, vagy legalábbis ne engedd meg, hogy megálljon. Tartsd a te gondolataidat pozitívan. Jézus! Na most ne gondoljátok azt azok, akik a tolószékben ültök, hogy ti reménytelen esetek vagytok. Mert ti nem. Mert ti nem vagytok azok. Na most megragadtátok ezt a dolgot? Na most én el fogom ezt újra olvasni. Na most ne gondoljátok ott a tolószékben ülve, hogy ti reménytelenek vagytok, vagy esélytelenek vagytok, mert ti nem vagytok azok. Ti nem vagytok azok. Ne engedjétek meg, hogy az a negatív gondolat átmenjen rajtatok. Ne engedjétek meg, hogy az lehorgonyozzon. Na most azt nem segíthet, hogy ne menjen keresztül az elméden, ez így igaz. De ne engedjétek, hogy ez megálljon. Mint ahogy az öreg farmer, ahogy mondta, én nem tartóztathatom meg a madarakat, hogy elrepüljenek az én helyem, az én otthonom felett, de neki van egy dupla csöves puskája, egy dupla töltős puskája, és azzal minden bizonnyal el tudja őket kergetni, hogy ne rakjanak ott fészket. Szóval te is ugyanazt a dolgot teszed, ne engedjétek meg, hogy fészket rakjanak, engedjétek meg, hogy azok azonnal elhagyjanak téged. Na most figyeljetek, itt van az a fegyver, amit tudtok használni. Mindkettő az új, az Ó és az Új Testamentum. Egy dupla töltős fegyver, amely nagyon jó. Na most én elmondom azt nektek, ez mind visszatartja azokat. Szóval mit teszünk, hogy a negatív gondolatokat visszatartsuk? Te csak megragadod ezt a dupla töltős vadászfegyvert, amely nem más, mint az ige, és csak fellövöd azokat az égbe. Amen. Lövöd lefele ott azokat a madarakat. Te nem állíthatod meg azokat, hogy ne jöjjenek el, de neked nem kell magadat azonosítani azzal a gondolattal. Neked nem kell azt megvallanod, hogyha az nem egyezik az igével. Neked nem kell azokat a dolgokat kimondanod a te ajkaidon. Na most én csak venném az igét, és csak meglőném azokat a dolgokat, vagy akárhol is vannak. Dicsőség az Úrnak. Na most Brehm testvére nagyon egyszerű módon, ő megmutatta nekünk gyakorlatilag, hogy milyen módon, és hogy gyakorlatban hogyan is kell ezt a légkört megteremteni. És mi veszük az Úrnak az igéjét, és mi mondjuk az Úrnak az igéjét hit által. A jelcímű üzenetben. Na most Brehm testvére itt a jelről beszél, és arról beszél, hogy a jelet alkalmazzuk a mi életünkben, a mi családunkban és a mi imádkozásunkban, a jelet alkalmazva. Na most itt van, amit ő mond. Na most legyetek kész arra, hogy alkalmazzátok, és elhiggyétek, takarítsátok fel a dolgotokat, engedjétek meg, hogy a családotok, a ti gyermekeitek lássák azt ti bennetek. Ez így van? Annak behatása lesz, igen uram. És aztán alkalmazzátok azt a jelet az imádkozásban, megfontolva, úgy, hogy hiszitek. Alkalmazzátok azt szeretettel és mindenféle pozitív dologgal, addig a pontig, ameddig tudjátok, hogy az működik, és az meg fog történni. Ez minden. Alkalmazzátok azt magabiztosan, elhíve azt, hogy az működni fog. Amikor beszélsz ahhoz a gyermekhez, vagy amikor beszélsz a te férjedhez, vagy amikor beszélsz a te feleségedhez, vagy beszélsz ahhoz a szeretett családtaghoz, higgyetek abban, hogy az működni fog, az segíteni fog. Csak álljatok ott és mondjátok, én követelem őket, uram, ők az enyémek, én őket eléd hozom, uram, alkalmazzátok, és teremtsétek meg azt a légkört ott körülöttetek. Teremtsétek meg azt a légkört ott körülöttetek, ahol minden bele fog abba esni, látjátok? Ó, hogyha nektek megvan az a jel, ti egy olyan szellemet teremtetek saját magatok körül, amely olyan erőt hoz elő, hogy amikor sétálsz, az emberek tudni fogják, hogy te egy keresztény vagy, és hogy neked van szereteted őfeléjük, hogy mondj nekik valamit, és ők elhiszik a te szavaidat. Amit mondasz, ők ahhoz ragaszkodnak, látjátok? Ez minden. Na most el kell nektek mondanom, amikor a Brehm testvér arról beszél, hogy alkalmazzuk ezt a jelet, és hogyha neked megvan ez a jel, akkor te egy légkör teremtesz magad körül, és ez egy légkör, ez egy hitáltali légkör az igében, ámen, és te ezáltal megteremtetted a te saját légkörödet. Szóval, hogyha te bejössz a szobába, és hogyha az emberek kimentek ott a hátsó ajtón, akkor te ne hibáztasd őket. Megértitek ti ezt a dolgot? Hogyha te minden olyan körülményben találod magad, hogyha te mindig olyan körülmények között találod magad, hogy egy bizonyos pontnál kudarcba fullad, hogyha minden kapcsolatod egyik pontban vagy egy másik pontnál, hát én harcolok mindenkivel magam körül, és senki nem ért meg engemet, és senki nem ért meg engemet, és senki nem szeret engemet, és mindenki elítél engemet. Én csak azt mondom, hogy nézd meg azt a légkört, amit te teremtettél. Mert mi olyan légkört szeretnénk teremteni, amikor az emberek szeretnek körülötted lenni, és ők azt akarják, hogy mondjál nekik valamit. Miért? Mert ez nem más, mint az Istennek a légköre. Amen. Ők érzékelnek valamit, talán azt a dolgot nem tudják szavakba önteni, de amikor ott vannak körülötted, és elkezdenek hozzád beszélni, ott van egy nagyon nyugodt, egy nyugalomra intő szellem. Na, mi teremtjük meg a saját légkörünket? Hogyha mi furcsák volnánk valakivel minden nap, az a légkör, amit mi teremtettünk, az nem a többi embernek, azoknak az embereknek a hibája. Azok mi vagyunk. Rendesír azt mondta, én hallgattam egy kazettát nem régen. Ő azt mondta, te csak visszatükrözöd azt, amire ránéztél, vagy amire rámutattál. És tudjátok, mi visszatükrözünk időnként, vagy azért, mert a mi elmé nincsen rajta folyamatosan, ő rajta. Nekünk valami más van a mi elménkben. Mi ránézünk valamire, vagy pedig megragadunk valamit a világból, vagy pedig zavarnak a körülöttünk lévő dolgok, ahogy működnek, vagy pedig megragad bennünket a szórakozás, vagy pedig megragad a napnak a hírei, és aztán mi elkezdünk, na most akármire is nézünk, mi elkezdjük azt a dolgot visszatükrözni. Akármire is ránézünk, akármire is rámutatunk, akármire is fókuszáljuk, akármire is helyezzük a mi figyelmünket, mi elkezdjük azt a dolgot visszatükrözni, ámen. És pontosan azért nagyon fontos, hogy a ti elméteket rajta tartsátok. Gondolkozzatok rajta, gondolkozzatok olyanon, ami kedves, gondolkozzatok olyanon, ami igaz, amiben valamilyen érték van, valamilyen erkölcs van. Gondolkozzatok ezeken a dolgokon, ámen. Tartsátok a ti elméteket Krisztuson, amikor valami más gondolat jön, azt lökjétek ki onnét. Hallgassátok az üzenetet, legyen közösségetek hívőkkel, menjetek el a gyülekezetbe, ámen. Akármit is kell neked tenned, olvasd a te Bibliádat, imádkozz, tartsd a te elmédet megtelve Isten igéjével, ámen, mert ott mindenféle üzenet minden nap megpróbálja megtölteni a te elmédet valami mással. Neked folyamatosan el kell azokat a dolgokat utasítanod, és töltsétek meg magatokat Isten igéjével minden időben. Mert akármire is fókuszálsz, akármire is ránézel, te elkezded azt a dolgot visszatükrözni. Szóval tartsátok a ti szemeteket Krisztuson minden időben. Na most én szeretnék visszamenni ehhez az idézethez. Én nem akartam ide menni, de én most el fogok ide menni. Na most én néztem ezt a dolgot, amikor ő itt azt mondta. Na most Brehm testvér beszél és azt mondja, te most ott ülsz abban a tolószékben. Te, aki úgy gondolod, hogy te reménytelen vagy és esélytelen vagy, de te nem vagy az. És te most gondolod olyanra, aki egész életében a tolószékben volt, és van ott valamilyen fizikai összetevő, amely megnyomorította őt, és ott tartotta azt a tolószékben, valamilyen gyengeség, vagy valamilyen ehhez hasonló, és ott lehet az a személy egész életében. Na most te elég könnyedén, hogyha a testben vagy, és hogyha a te egész életed olyanféleképpen élted le, akkor te úgy érzed, hogy reménytelen vagy, vagy pedig esélytelen vagy. Én úgy gondolom, hogy mindannyian szoktuk ezeket az érzéseket megtapasztalni. Mindannyian. Hogyha egész életedben abban az állapotban éltél, és neked soha nem volt meg az erőd arra, hogy felemelkedjél afelé, és te soha nem ismerted az attól való különbséget, vagy hogy milyen lenne egy más életet élni, akkor te teljesen esélytelennek és reménytelennek éreznéd magadat. De Brehm testvér azt mondja, hogy te nem vagy az. És én szeretnék megnézni veletek egy igét együtt, hogyha megnéznénk Lukács könyvét, én azt hiszem, hogy az Lukács evangéliumában van. Én azt hiszem, hogy meg fogom ezt most találni. Lukács 13. része. Lukács 13. része. Na most én olvastam ezt a dolgot az egyik nap, amikor ez elém jött. És ez olyan hatalmas befolyással megütött engemet, és én elkezdtem észrevenni, felismerni azokat a dolgokat, amelyeket most meg szeretnék osztani veletek. Mint ahogy én mondtam, én nem akartam ezen az úton lemenni, de dicsőség az Úrnak, akárhogyan is. Lukács 13. része, 10. vers. Tanítvala pedig szombatnapon egy zsinagógában, és simi valót egy asszony, kiben betegségnek lelke vala 18 esztendőtől fogva, és meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni. Szóval ez a nő, ő meg volt görbedve, ő teljesen előre volt hajolva. Ő teljesen előre volt hajolva, meg volt görbedve, és ott nem volt semmiféle mód arra, hogy ő felegyenesedjen. Na most ez egy teljesen megnyomorult nő volt, aki az ő hátában meg volt görbedve, és ő nem volt képes kiegyenesíteni saját magát. Szóval még egyszer, és ímé valót egy asszony, kiben betegségnek lelke vala 18 esztendőtől fogva, és meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni. És mikor azt látta Jézus, előszólítás mondta néki, asszony, feloldottál a te betegségedből, és reálveté kezeit, és azonnal felegyenesedék, és dicsőíti az Istent. Na most, amit szeretek ebben, az ott van a 11-es versben, és ímé valót egy asszony, kiben betegségnek lelke. Na most neki nem volt egy nyomorék teste, az egy betegségnek a lelke volt, amely vissza volt tükröződve egy meggörbült testben. Megértitek ti ezt a dolgot? Megértitek ti azt a dolgot, amelyet most megpróbálok elmondani? Na most mi ránéznénk arra a dologra, és azt mondanánk, ó, szegény asszony, talán ő olyan nyomorékon született, ő ezzel a görbe háttal született, talán az ő gerince teljesen eldeformálódott, talán ő teljesen megváltozott neki az alakja, mert ő már olyan régen benne van abban az állapotban, és talán az ő izmai már teljesen összeolvadtak azzal az állapottal, azzal a pozícióval, és ő még csak nem is volt képes felemelni saját magát. És mi ránézünk erre a dologra, mint egy fizikai állapotra. De ez nem egy fizikai állapot, ez nem más, mint egy betegség lelke. És én elmondom nektek, hogy miért olyan lenyűgöző ez. Az oka, miért olyan lenyűgöző ez a dolog, mert ő tett bennünket királyokká és papokká, mert mi királyok vagyunk egy szellemi királyság felett, egy szellemi uralom felett, ott egy szellemi királyságban. Mi szellemi királyok és szellemi papok vagyunk, és hogyha ez egy betegségnek a lelke, akkor nekünk megvan az erőnk ott abban a szellemi dimenzióban, hogy gyakoroljuk a mi uralmunkat, mint a király vagy pap abban a szellemi dimenzióban, és hogy kiűzzük azt a dolgot, és hogy visszautasítsuk azt a dolgot, és hagyjuk azt elmenni. És nem kell azon aggódnunk, hogy mi lesz az izmokkal, hogyan fognak azok működni, és hogy hogyan fog felegyenesedni az a meggörbült gerinc. Szóval ennél fogva ez nem esélytelen, ez nem reménytelen. Ezek nem olyan dolgok, mert vannak itt királyok és papok itt ezen a földön, szellemi királyok és papok, ott egy szellemi királyságban, és ez most van, és nem lesz később, hanem ő már bennünket erre a dologra elkészített, papokká és királyokká tett bennünket. Látjátok, mi sokszor leverjük saját magunkat azáltal, amit a szemünk lát. Mi látunk egy nyomorékot ott a tolókocsiban, mi látunk egy meggörbültet, mi látunk egy elszáradt kezet, vagy pedig látunk egy nyomorék lábat, vagy látunk egy keresztbe álló szempárt, mi látunk süketet, vagy némát, vagy vakot, és azt mondjuk, ó, hát ez egy fizikai összetevője, talán nekik szükségük van egy műtétre, vagy talán valami másra. Na most azok a dolgok ott mindenféle betegség lelke által lettek arra a személyre hozva, és mi tudunk azokkal a dolgokkal foglalkozni, ott a szellemi dimenzióban. Amen. Ez az, amit mond az ige. Na most Jézus megy tovább, és azt mondja, mert őt elítélik, hogy ő gyógyított ott szombaton, és ő azt mondja, hogy rossz-e a szombat. Itt azt mondja, képmutató szombatnapon nem oldja éjjel mindenitek az ökrét, vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi-e itatni? Hát ezt az Ábraham lányát, kit a sátán megkötözött tími 18 esztendeje, nem kelletté feloldani egy kötélből szombatnapon? Na most ez a nő nem volt megkötözve a testben, mert az nem más volt, mint egy betegség lelke. Az csak vissza volt ott tükrözve a testben. Szóval amikor mi elkezdjük nézni a testet így meg úgy forgatni, akkor mi képtelenek vagyunk. Amikor azt a dolgot ott tartjuk a testnek a dimenziójában, akkor mi képtelenek vagyunk. Mi nem vagyunk képesek, mi teljesen képtelenek vagyunk. Mi nem tudunk kiegyenesíteni egy gerincet, mi nem tudjuk kinyújtani azokat az izmokat, mi nem tudunk szemet teremteni. Na most megértitek, én ezt, amit mondok, én most a testről beszélek, mi nem tudunk tenni semmit, de a szellem dimenzióban ez egy teljesen más történet. Ahová ő elhozott bennünket, ez teljesen más. Mi tudunk beszélni ahhoz az élethez, amely elhozta ezt az embert a nyomorúságba. Mi tudunk beszélni ahhoz az élethez, amen, amely elhozta azt a betegséget. Mi tudunk ahhoz az élethez beszélni, amely elhozta azt a nyomorék lábat. Mi ki tudjuk azt az életet űzni onnét. Nekünk abba kell hagynunk a földi természet szerint való gondolkozást. Azt, hogy annyira le vagyunk zárva a mi természetes érzékeink által, és a mi természetes érveléseink által, és el kell mennünk abba a pozícióba, amelyben Isten hívott el bennünket, és abban kell lennünk. Hát hogyan fogunk mi valaha ott élni, hogyha nem kezdünk el úgy beszélni azt a féle nyelvezetet, hogy egy teljesen másféle atmoszférát, teljesen másfajta légkört teremtsünk itt körülöttünk. Na most a tanítványoknak megvolt az a kijelentés, hogy kik is voltak ők valójában, és az az erő, amely nekik volt adva, skorpiók és kígyók felett, és az ördögnek az összes hatalma felett. Péter ott volt, és sétált lefelé azon az úton, és az emberek lefeküdtek az ő árnyéka alá. Ott nem volt semmi fizikai. Annak az árnyéknak nem volt semmiféle fizikai kézzel tapinthatósága, hogy megcseréljen valamit az ő testükbe. Az egész egyszerűen elűzte a szellemeket onnét az emberektől. És talán mi gyengék vagyunk a testben. És talán mi képtelenek vagyunk a mi elménkben. Talán nincsen erő a karjainkban. Talán nincsen elég intelligencia, hogy megjavítsunk dolgokat. De tudjátok, ez nem a mi állapotunk a szellemi dimenzióban. Mert szellemileg mi harcosok vagyunk, hatalmas pogány harcosok, akik helyre lettek állítva, amen. Mi visszalettünk hozva az Úrnak a kegyelme által, és a megváltásnak a terve által. Mi már most királyok és papok vagyunk abban a szellemi uralkodásban, abban a szellemi királyságban. Nekünk meg kell teremtenünk azt a légkört, amely elhozza a változásokat. És abba kell hagynunk azoknak a dolgoknak a beszédét, amelyet látunk. És el kell kezdenünk olyan dolgokat mondanunk, amelyeket elhiszünk. Hogyha mi csak arról beszélünk, amit látunk, akkor mi soha nem fogunk látni semmit. Mert akkor nekünk várni kell addig a pontig, ameddig látunk valamit, és meg kell vallanunk. De tudjátok, ez teljesen szemben áll a valósággal, mert nekünk először meg kell vallanunk valamit, mielőtt azt láthatnánk. Nekünk az igével kell maradnunk. Szóval Brent Asher azt mondja, hogy te abban a tolószékben, te nem vagy reménytelen, te nem vagy esélytelen. Te úgy gondolod, hogy te reménytelen vagy és esélytelen vagy, de te nem vagy az. Akármi is a fizikai kondíció, akármi is az a gyengeség, akármi is az a fizikai állapot, akármi is az a bekorlátozás, akármi melyik körforgásban is vagyunk, akármilyen családi szituáció is van, akármi is a munka, akármi is, akár hogyha esetleg a gazdasági állapotunkról beszélünk, az anyagi állapotunkról, engem nem érdekel, hogy az micsoda. Te nem vagy esélytelen, te nem vagy reménytelen, hogyha te tudod venni azt a csatát, és áthelyezed a testiről a szellemire, akkor te azt fogod találni, hogy ott egy győzedelmes lakik veled, de nekünk a természeti fölé kell emelkednünk. Brent Asher azt mondja a mondott ige az eredeti mag című üzenetben, a valós magja az Istennek, az befogadja Isten szellemét, mindenféle dinamonáció ki van onnét téve, mindenféle hitetlenség ki van onnét téve, és amikor a Szent Szellem eljön abba az életnek a génjébe, amelyik ott fekszik, az csak produkál egy másik magot, és ez csak pontosan így történik. Egy másik Istennek fia megszületett, ámen, egy másik amatőr Isten, Istennek fia. Amikor a Szent Szellem bejön, és megeleveníti azt a magot ott a bensőben, az egy másik amatőr Isten. Ő nem arról beszél, hogy az lesz. Ő beszél az újjászületésről. Minek az újjászületéséről? A születéséről Isten teremtményének, Isten fiának, Isten leszármazottjának, egy amatőr Istenről. Amen. Na most a pogányok ezt a dolgot megragadták jobban. Pontosabban megragadták gyorsabban, mint a zsidók. Mert amikor Pál és Barnabás elmentek a pogányokhoz, ámen, és ők elkezdtek gyógyítani, akkor a pogányok mindenféle felajánlásokat hoztak eléjük, és elkezdtek meghajolni előttük, és ők azt mondták, hogy az istenek lejöttek a mennyekből ide hozzánk, és ők felismerték, hogy ezek nem más, mint istenek, akik lejöttek a mennyekből. És tudjátok, mi történt? Ők nem is voltak olyan túl messze az igazságtól, csak nekik az volt a probléma, hogy nekik rossz isteneik voltak. Ők úgy gondolták, hogy az egyik Jupiter volt, és aztán úgy gondolták, hogy a másik Merkur volt, vagy Mars. Ők nem ismerték fel, hogy ezek az emberek leszármazottai voltak az egyedül élő igaz istennek. Szóval ők fölemelték ezeket a pogányokat, hogy ne hajoljanak meg előttük, és azt mondták, hogy ne áldozzátok fel azokat az állatokat, és hogy ne imádjatok bennünket itt ebben a testben. Ti csak imádjátok Istent, mert mi annak a része vagyunk. A pogányok ezt megragadták, és a zsidók ezt elvétették. És én nem akarok olyan lenni, mint azok a zsidók. Én nem akarom ezt a dolgot elvéteni, ámen. Amikor az újjászületés végbe megy, akkor ott egy amatőr Isten jön el a színre. Na most Brentesről azt mondta, hogy én egy Branham vagyok, mert én Charlie és Ella Branham fiaként születtem, és ez a dolog tesz engem Branhammé, mert az a mag, az ő egyetértésükben jött elő, és az a mag, ahogy együvé jött, és az a mag hozott el engem ide, és amikor Isten és az igéje együvé jön, egyé válik, halleluja, amikor Istennek a szelleme megöntözi azt a magot, az Isten igéje, az pontosan Istent hozza elő. Isten produkálja. Az Isten produkálja. És az nem az egyén, az Isten. Pontosan ezért mi nem is fordítunk figyelmet a testnek, mert tudjátok, hogyha a test rosszul érzi magát, engem az nem érdekel, mert hogyha a test kételkedik az ő elméjében, én nem fordítok annak figyelmet, az nem az egyén, hanem az maga Isten. Szóval én figyelmet fordítok annak az Istennek ott a bensőmben, és pontosan ezzel a személlyel akarom azonosítani magamat, mert ez az, aki én vagyok valójában, ott lent mélyen. Szóval, hogyha az én elmém mond valamilyen szemben eszegülő dolgot, azt felejtsétek el, ámen, mert az nem én vagyok. Hogyha az én testem elkezd lázadozni, engem az nem érdekel, mert az nem én vagyok, az nem az egyén, az maga Isten. Miért? Mert te halott vagy, te már nem vagy saját magad többé. Te halottnak ismered el magadat, teljesen ki vagy üresítve, és várakozol arra az életre, és az mi? Na most az már nem te vagy többé, az nem az ember, az Isten az emberben. Az élet, az a magnak az élete, mint a kezdetben a beszélt ige, a mondott ige, az Istennek az igéje, amely megvan testesülve az emberben, és akkor az már nem az ember többé, mert az ember az meghalt, ő lehet egy hibrid és egy fiú ugyanabban az időben, pontosabban elnézést, ő nem lehet egy hibrid és egy fiú ugyanabban az időben, ő vagy a halálnak a fia, vagy pedig az életnek a fia. Szóval, hogyha a halálnak a fia oda kerül az ördökhöz és engedi, hogy megölje, és azt átadja Istennek. Na most úgy értem, hogy engedjétek, hogy az ördög meg legyen ölve bennetek, és kergessétek onnét őt ki, az megüresít titeket, és akkor engedjétek meg, hogy Isten plántálja el az ő saját életét bennetek, és akkor az már nem te vagy többé, az Istennek az élete. Mert az Isten ige, mert az Istennek az igéje, amely az ige által van öntözve, Istennek a szent igéje által van öntözve, hogy előhozza, produkálja ugyanazt a dolgot. Látjátok? Na most azt mondja a következő üzenetben, melynek Jehovah Jireh a címe. Na most itt van ő most az ő gyülekezetében, ahol ő testé lett ezen a mai napon, és minden bizonnyal ő Elohim. Na most, hogyha csak fel tudnátok azt ismerni, emberek, hogy ti úgy lettetek készítve, mint egy amatőr Isten, az elesés kivett bennünket a mi helyes állapotunkból, a mi helyes pozíciónkból, mert ti úgy lettetek elkészítve, mint egy Isten itt ezen a földön, mert ez Istennek az eredeti elhatározása, döntése, hogy az ő lányai és az ő fiai itt ezen a földön, hogy Istenek legyenek itt ezen a földön. Ti úgy lettetek elkészítve, hogy amatőr Istenek legyetek, ti Istennek egyik fia vagytok, az ő örököse, és nektek van egy birodalmatok, egy uralmatok. Genezis 1.26 azt mondja, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain és az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászva mindenféle állatokon. Ő Istenné tette őt itt ezen a földön. Ő adott neki uralmat, ő egy király, ő egy Isten. És hol kapta az ő elesését? Ő tudott beszélni a fákhoz, és azok megváltoztak. Kijöttek az ő helyükről, és aztán átmentek egy másikra. Tudott beszélni a hullámhoz és a szélhez, és azok csendben maradtak, és meg tudta állítani azokat. Ő egy Isten volt, egy amatőr Isten, Istennek fia, mint ahogy te is fia vagy a te édesapádnak. És az egész teremtett világ nyög, és vár Isten fiainak megtestesülésére, megjelenésére. Arra vár, hogy a gyülekezet visszamenjen ismét az ő helyére. Istennek fiai, akik megtestesülnek, és mi várakozunk arra az órára. Na most remélem, hogy ez nem sért meg benneteket, de nekem ezeket a dolgokat el kell mondanom, mert a gyülekezet olyan messze van az ő saját helyétől, hogy annak vissza kell menni arra a helyre, hogy Isten fiai legyenek ismét, uralkodók és kormányzói a földnek, egy szellemi uralom alatt, és az meg lesz egy napon. Mert amikor eljön a kapitány Jézus Krisztus, abban a hatalmas milléniumban, és a természet nyűg, és a természet nyűg és várakozik arra a napra, Isten elrendelt bennünket arra, hogy Istenek legyünk, Istennek leszármazottai, amatőr istenek, mert ő már most elkészített bennünket királyoknak és papoknak, abban a szellemi királyságban, uralomban. Nekünk nem kell élnünk egy rossz légkörben, nekünk nem kell elfogadnunk semmit abból, amit az ördög ránk dobál, mindenféle gondolatot a mi elménkbe, mindenféle kételkedést, mindenféle összezavarodottságot és megzavarást, mindenféle fájdalmat és mindenféle kis dolgot, és mindenféle tünetet. Nekünk nem kell azokat a dolgokat elfogadnunk. Talán nekünk át kell szenvednünk azokon a dolgokon, de nekünk nem kell azokat elfogadnunk. Mi ki tudjuk hívni azokat a dolgokat. Mi egy kihívással élhetünk azok felé, a szellemek felé, amelyek azok a dolgok mögött vannak. Na most ez egy pontosan olyan dolog, mint amikor valaki egy kicsit fületsértő lehet a te számodra. Ott például abban a helyi bevásárlóban, hogyha te éppen ott beállsz elé a sorba, vagy előtt állsz a sorban, és hosszú a sor, vagy ők egy kicsikét olyanok is lehetnek, amikor annyira mérgesek, hogy füstöl a fülük, és te pontosan éppen megszerezted az utolsó WC-papírt arról a polcról, mert tudjátok, mi ebben a légkörben voltunk itt ebben az évben korábban, vagy hát talán éppen nem vetted észre, hogy pontosan eléjük húztál, és ők aztán fogják, és leelőznek, és bevágnak eléd, és aztán elkezdenek mindenféle helytelen kézi köszönéseket használni feléd, és mindazokat a dolgokat. És tudjátok, amikor fel tudjátok ismerni, hogy az valójában nem is az az ember, nem is az a személy, én még csak nem is fogok ránézni ott arra a testre. Az egy szellem? Azok a mérges, haragos szavak, ámen. Én még csak nem is fogok oda elmenni, mert ott egy szellem van a mögött, a dolog mögött, és az a szellem megpróbál hozzám elférkőzni, mint Istennek egyik fiához, eljutni, és megpróbál velem valamiféle más dolgot megvallatni, mint az igét. Tudjátok, számos alkalommal mi úgy érezzük, hogy mi úgy vagyunk megítélve, és úgy válaszolunk bizonyos kritikákra, és úgy válaszolunk haragos szavakra, és válaszolunk a gyűlöletre, és a haragra, és mindezekre a dolgokra, mert az időnként az egy kicsikét elborítja a mi értelmünket. Valamikor te teszel valami kis picinke dolgot, és a válasz, amit kapsz azért cserébe, az egy hatalmas dolog. És tudjátok, nektek ebben az esetben fel kell ismernetek, hogy az nem az a személy, ott egy szellem van, amelyik megpróbál hozzám elérni, mint Istennek egyik fia. És tudjátok, én nem fogom bekapni az ördögnek a csaliát. Szóval a következő alkalommal, amikor valakinek felrobban a feje, vagy elkezd füstölni a füle, én ellenem, akkor azt fogom mondani, hát én nagyon sajnálom, meghívhatlak egy kávéra? Talán ők teljesen helytelenek, mindenféle útjukban helytelenek, de te csak nyugodtan mondjad, hát neked teljesen igazad van, és vedd el a pénztárcát, és adjál neki $20, és mondd nekik, hát, hogy te szereted őket, mert te tudod, hogy azok nem ők, és te elmondod nekik az igazságot, és hogyha elmondod nekik az igazságot, az nem fogja megoldani, nem fogja megoldani azt a szituációt, és te csak megjavítod azt a helytelen hozzáállásukat, vagy hogyha csak korrigálod az ő helytelen állítását, az nem fogja megoldani a problémát, mert tudjátok, ott egy szellem van a mögött, a dolgok mögött, és hogyha te olyasmiféle dolgot teszel, akkor te azt a szellemet csak fogod és kivezeted belőle, kihajtod ő belőle. Az ördög megpróbál bennünket lehozni a mennyei légkörből, a földi légkörbe. És tudjátok, én már olyan sokszor bekaptam azt a csalit, hogy én már azt nem akarom többé tenni. Ez pontosan olyan, mint amikor az anya otthon, ámen, hirtelen minden rosszul megy, a tészta kifor, kifut ott a főzőlapon, és a kisbabák sírnak, és az egyik, a kettő közülük ott a szobának a hátsó részében kihúzzák egymás haját. Na most tudjátok, azok nem a kisbabák, és az nem az a főzőlap. Ott egy szellem van, amely megpróbál hozzád eljutni, ámen. Na most Brem testvér egyszer elérkezett egy ilyen szituációba, ilyen körülménybe, ott az ő otthonába, és tudjátok, neki látogatói voltak egész nap, és a ház egy kicsikét lelakott formájában volt, és a gyerekek össze-vissza rohangáltak és sikítoztak, és az ő felesége szomorú volt, és nem volt képes arra, hogy megetesse a gyermekeket egész nap. mert ott mindenféle emberek voltak, és ott egy kicsikét zavarban volt, és abban a pillanatban az ő felesége nem volt elég kedves, és nem volt elég átadó. Ő egy kicsikét frusztrált volt, és szomorú, és egy kicsikét meg volt zavarva. És a gyerekek sem futottak elé azzal a mondattal, hát apa, te vagy a legjobb dolog a világon. De ő besétált oda, és felismerte, hogy az a körülmény megpróbál eljutni a szolgálathoz. És azt mondta, én segítettem az embereket egész nap, és itt van az ördög, és támadja az én családomat, és megpróbál hozzám eljutni. És ő nem kezdte megcímezni az ő kedvesét azzal a dologgal, hogy nyugodj meg, és ne beszélj olyan módon. És nem mondta gyerekeknek, hogy ti ott maradjatok csendben. Amit ő tett, az azt tett, úgy lépett be, mint egy amatőr isten. És azt mondta, hogy én meg fogom cserélni ezt a légkört. És ő elmondja, hogy ő ezt megtette. Ő elmondja ezt számos alkalommal. Ő bement és feltette a köntöst, és elkezdte elmosogatni a tálakat. Ámen, ő nem kezdte el idézni az igéket. Ő elkezdett beszélni egy bizonyos ruháról, amelyet meg akart vásárolni az ő feleségének. És ő azt mondta, hogy ő még csak nem is szólt a gyerekekhez, amikor ők ott veszekedtek a sarokban, mert ő azt a dolgot megértette. Ő először beszélt az ő feleségéhez. Ő fogta és lenyugtatta az ő szellemét. Ő bejött egy nyugodt szellemmel. Neki volt egy légköre saját maga körül. Ő lenyugtatta az ő feleségét, és azt mondta, hogy az ő gyermekei elég gyorsan lenyugodtak, és elkezdtek játszani csendben, és a házban visszaállt a rend. És tudjátok, a legjobb rész az volt, hogy hát kérlek, a legjobb rész az volt, amikor a felesége azt mondta neki, kérlek, hagyd abba a mosogatást, én majd megteszem. Tudjátok, az nagyszerű dolog egy amatőr istennek lenni. Mert hogyha ő ezt a dolgot helytelenül kezelte volna, akkor hosszú-hosszú ideig kellett volna edényeket mosogasson. De tudjátok, Brian testvér megmutatta ezeket a dolgokat nekünk. Ő demonstrálta azokat az ő életében. Azért, hogy mi láthassuk, hogy az nem szükségszerű, hogy mindenféle dolgot helyesen felsorakoztassunk. Én nekem csak el kell hoznom azokat a dolgokat, mint egy amatőr istennek, és kell teremtenem egy másik légkört. Amen. És van ott egy erő, amely kisugárzik Istennek a gyermekeiből, hogy teremtsen egy másik légkört. Na most tudjátok, számos alkalom, és én most családi életről beszélek. Na most tudjátok, nekem nem volt semmiféle elhatározásom arról, hogy én most családi életről fogok beszélni ezen a napon, ezen az estén. De dicsőség az Úrnak, itt vagyunk. Már csak a családi életben rengeteg csapda van elhelyezve, hogy megragadja a családot abból a felső légkörből ide le az alsó légkörbe. Mindig megpróbálja a te otthonodat és a te családodat, mert a te családod, a te otthonod az a légköre annak, ahol a te gyermekeid újjászülethetnek. Mert tudjátok, a születés az a helyes légkörben zajlik le. Szóval az ördög folyamatosan megpróbálja megzavarni a te otthoni légkörödet egy rossz légkörrel. És hogyha mi bemegyünk oda a helytelen hozzáállással, és nem ismerjük fel, hogy mit próbál megtenni ott az ördög, mi egy hatalmasabb bomlást fogunk okozni annak a légkörnek. Mert tudjátok, mi be fogunk oda lovagolni egy hatalmas büszke lóval, egy hatalmas fegyverrel a kezünkben. És mi aztán elkezdünk ott harcolni a testi dolgokkal, és mindenféle testi módon, ahelyett, hogy hoznánk egy másfajta légkört be abba a házba. Ahelyett, ez nem azért van, mert az én gyermekeim nem tiszteletteljesek, mert ők mindig tiszteletteljesek, de valami megy ott végbe. Ez nem azért van, mert az én feleségem engem nem szeret. Ő szeret engem. Ez nem azért van, mert az én férjem nem szeret engem, ő szeret engem. De valami más megy ott végbe. És hogyha mi fel tudjuk ismerni azokat a dolgokat, és valójában ki tudjuk mondani az igét, és élni tudjuk az igét, és meg tudjuk teremteni azt a légkört, és van bizonyosságunk abban a légkörben, te azt fogod meglátni, hogy az a légkör elkezdi megcserélni a körülményeket. Az meg fogja cserélni a körülményeket a munkában. Ott az meg fogja cserélni a körülményeket, bárhová is mész. Találtátok már úgy valaha magatokat ott a bevásárlóközpontban, hogy valaki csak akar veled beszélni? Voltatok már abban a szituációban? Ők beszélnek hozzád, és ők akarják folytatni azt a beszélgetést. És ez olyan, mint például te azt mondod, hát nekem most mennem kell, de ők még mindig hozzád akarnak beszélni. Na most, hogyha mi fel tudnánk ismerni, és lenne elég figyelmünk arra, hogy mi is megy végbe ott a szellemi dimenzióban. Amen. Na most neked semmi, nincsen arról semmiféle elgondolásod. Az a jelenlét, amit ők éreznek, amikor ott a közeledben vannak, az egy olyan dolog, amiért ők vágyakoznak. Ők azt nem érzik itt, és azt nem érzik ott, és talán azt a dolgot soha nem érzik otthon, de ők beleérkeznek abba a légkörbe, amely körülötted van, ami egy kicsikét különböző. És ők csak azt szeretnék mondani, hogy szia, hogy vagy ma? És aztán meg akarják mutatni a képeket az ő unokáikról. És mi amiatt egy kicsikét irritálva lehetünk, vagy pedig meg tudjuk érteni, hogy talán az a legbékésebb érzés, amelyet éreztek ott az egész héten, hogyha mi elég figyelmesek tudnánk lenni, hogy kik is vagyunk valójában, és hogy mit is próbál meg tenni Isten rajtunk keresztül, ez egy kicsikét különböző, mert mi annyira hozzá tudunk szokni magunkhoz, és annyira hozzá tudunk szokni egymáshoz. Na most emlékszem, amikor én először eljöttem a gyülekezetbe, és hallottam itt a szenteket dicsérni az Urat, és mindenki teljes szívből énekelt, az teljesen lepadlózott engem, teljesen a padlóra estem attól. Én, tudjátok, ott voltam az elején abban a dicsérő csoportban, és én ott voltam, és nézegettem azt a dicsérő csapatot, és aztán volt ott néhány gyülekezeti ének, és mindenki boldog volt, amikor végeztünk. Különösképpen akkor, hogyha ők nem voltak elég gyorsak. És amikor én bejöttem a szolgálatra, a légkor az teljesen más volt. Az egész gyülekezet énekelt, és ők énekeltek teljes szívükből. És az olyan érzés volt, hogy ők minden szót komolyan értettek, amit énekeltek. Az teljesen a padlóra vágott engemet. Na most mi annyira hozzá tudunk szokni ezekhez a dolgokhoz, hogy mi nem ismerjük fel. Amikor a látogató bejön, akkor az egy olyan sok lehet az ő számára. Mert mi egy másfajta légkört teremtünk. Hogyha mi csak ezekre a dolgokra fel tudnánk figyelni, akkor tudnánk azokból a dolgokból, akkor azok a dolgok a javunkra szolgálnának. Brent testvér azt mondta ez a nap felemelkedési című üzenetben. Na most ugyanaz van a mai napon, mi nem próbálunk meg lenni valami nagy személy. Mi nem foglalkozunk azzal, hogy mit mondanak rólunk az emberek, mert a mi nevünk az nem jelent semmit. Ez az ő neve. A mi életünk az semmi. Ez az ő élete. Ez az ő ereje. Nem a mi erőnk. És hogy ott egyetlen egy dolog van, amit mi szeretünk tenni. Látni őt, megdicsőülni. Hogyan lehetséges ez, amikor ő megdicsőül bennünk? Az ő feltámadásával, amely bennünk van. Mi látjuk őt ismét reprezentálni, ahogyan ő azt teszi ma. Megragadtátok ezt a dolgot? Na most, ami vágyakozásunk, az nem az, hogy mi meglegyünk dicsőítve. Ami vágyakozásunk nem valami hatalmas név. Ami vágyakozásunk nem az, hogy hatalmas gyülekezetünk legyen, vagy pedig valami gyönyörű vasárnapi iskolánk, és hogy húzzuk és nyomjuk befelé az embereket, vagy pedig valamilyen piknik partink legyen, vagy pedig mindenféle csillagot és mindenféle gombocskát hozzunk befelé, mint ezek. Ez nem a mi vágyakozásunk. A mi vágyunk az, hogy lássuk őt megdicsőülni. Megdicsőve, hogyan? Nem a magunk büszkesége által, hanem bennünk, a mi életünkben, hogy bebizonyítsa, hogy ő életben van, és bennünk él. Na most a légkörnek a teremtése, mint egy amatőr Isten, az nem az egyénről szól, hanem Istenről szól. És hogyha mi el tudnánk engedni saját magunkat, hogy Isten élete legyen bennünk, és hogy Istennek legyen meg a kontrollja felettünk, és Istennek az élete legyen előttünk, és a mi életünk legyen másodlagos, akkor mi láthatnánk több dolgot, barátaim. Tudjátok, Jézus, amikor itt volt a Földön, ő megnyitotta a vak szemeket, és amikor ő megnyitotta azokat a vak szemeket, ő azt mondta, meglásd, ne mondd el senkinek. Ő nem tette azt az ő saját dicsőségéért, ő követte az Úrnak az utasításait, és amikor a mi elsődleges tárgyunk, az ő megdicsőülése, én hiszem azt az én teljes szívemből, hogy mi fogunk látni többet. Amikor nincsen több büszkeség, és nincsen több maga mutogatás, ámen, na most én akarok, én vágyakozom elérni egy olyan helyre, amikor mi látunk valakit szenvedni, és beszélünk neki a gyógyításról, és kéri az imát, és mi rátesszük a mi kezeinket, és megnyílik a vaknak a szeme, vagy pedig egy nyomorék elkezd sétálni, vagy akármi is történik, és mi megköszönjük ezt Istennek, és ő elkezd bizonyságot tenni, de mi nem mondjuk el azt senkinek. Én vágyakozom azért a napért. Én vágyakozom azért a napért, amikor Isten lejön és megtestesíti magát, és ő az, aki megkapja a megdicsőülést, és felismerjük azt, hogy én annyira képtelen vagyok az én testemben, és hogy az egyén az teljesen halott, és nekem nincsen semmiféle képességem és jó tulajdonságom, és hogyha bármi is történik, az Isten volt egyébként is. Na most el kell nektek mondanom, hogy nekem voltak problémás időim, amikor én eljöttem ide a szószékhez, és annyira fel voltam darabolva az én szellememben, és én ott voltam a hátsó szobában és sírtam, és azért könyörögtem, hogy ne kelljen ide kijönnöm és prédikálnom. És én annak a szélén voltam, hogy lejátszak itt egy felvételt, és én kijöttem és prédikáltam, és mialatt itt álltam, én nem lettem jobban, és én még mindig problémás voltam az én szellememben, és én csak azt szóltam, amit Isten adott nekem, és az nem tett semmit sem értem, és én csak prédikáltam azt, és az volt az egyik szolgálat a sok közül, amikor valaki eljött és azt mondta, te csak azt mondtad szóról szóra, amiről beszélgettünk idefelé jövet a gyülekezetbe, az nagyon úgy tűnt, hogy te ott voltál a mi otthonunkban, ámen, és mindaz, amit én tudtam mondani, az, hogy én nem tudom, én ott voltam a hátsó szobában és sírtam, én nem akartam prédikálni, én csak egy felvételt akartam lejátszani. Na most értitek, amikor mi elérkezünk egy olyan helyre, ahol felismerjük, azok nem mi vagyunk, az ő, de amikor mi felismerjük, hogy ez ő, akkor engedjük, hogy az ő legyen, és ő menjen előre az ő saját programjával, és azt mondjuk, amit ő akar mondani, és azt tegyük, amit nekünk mond, hogy tegyünk, akkor mi fogunk látni többet, többet és többet, amikor mi abba hagyjuk a várakozást, az, hogy legyen egy érzésünk, amely találkozik azzal, amikor mi abba adjuk a várakozást, hogy mi jól érezzük magunkat, és hogy bevalljuk, hát én most jól érzem magam a prédikálásra, vagy pedig, hogy jól érzem magam az imádságra. Amikor mi csak belelépünk az ő programjába, és azt mondjuk, ez nem az én életem, az az ő élete, és nekem a legrosszabb napom van az én életemben, és ez a személy akar hallani Istenről, akkor én hagyom magamat meghalni, és beszélek neki Istenről, és én el fogom nekik mondani, hogy van ott egy gyógyító, még akkor is, hogyha én beteg vagyok az én testemben, még akkor is, hogyha szenvedek a tünetektől, és én elmondom neki, hogy van ott egy Isten, amely gyógyít, és én rá tudom tenni az én kezeimet, és akkor te jobban leszel. Mert Bentesi ezt megtette, amikor ott állt azon a szószéken, annyira beteg volt, hogy ő alé volt képes felállni, de ő még mindig azt tette, amit Isten mondott neki, hogy tegyen, de az nem ő volt, az nem az egyén, az maga Isten volt, az egy amatőr Isten volt, aki itt volt a földön. Én ugyanazt a dolgot akarom az én életemben, amikor én annyira átadom magamat annak az életnek, hogy az én elmém teljesen halott, és hogyha én nekem problémám van az én elmémben, és problémáim vannak otthon, és én anyagilag teljesen romokban heverek, és akármi is megy végbe ott, de hogyha van ott valaki és feltesz nekem egy kérdést, akkor én beszélek neki az igéről, és hogyha imádságra van szükség, akkor én ráteszem az én kezemet és imádkozom. Mert pontosan ezért a dologért vagyunk itten. Ez nem az egyénről szól, ez Istenről szól. Az az életről szól ott a bensőben, ez nem a külső ember. Na most menjünk vissza ehhez az idézethez, amely ebben az üzenetben, ezen a nap felkelési című üzenetben van. De ő bennünk van, nem a mi büszkeségünk által, hanem ő be akarja bizonyítani, hogy ő életben van, és ő bennünk él. Hogyha én félre tudom tenni magamat az útból, szóval, hogyha William Brahamre nem is van gondolva, és te rád nincs is gondolva, és amikor láthatjuk, hogy Jézus meg van dicsőülve közöttünk, és látni őt, na most ez a mi vágyakozásunk, ez ad nekünk megelevenítő erőt, ez ad nekünk örömet arra, hogy tudjuk, hogy vele vagyunk, testje és csontja vagyunk, és az ő mennyasszonya vagyunk, és látjuk ugyanazt az azonosítását az ő igéjének, bizonyítja magát bennünk, hogy ő fel van támadva a halálból. Nem csoda, azt mondta, hogy ne féljetek, na most figyeljetek, mi meg vagyunk váltva ő általa, és fel vagyunk támadva vele. És ez az, amit a húsvét jelent az embereknek, a feltámadást ő vele? Na most megvan nekünk az ő szelleme, mi bennünk. Az az okira teljes mértékben ki lett fizetve? Te nem azt mondod, hát én remélem, hogy én odaérek. Te már ott vagy? Nem az, hogy én el fogok odaérni. Én már odaértem, én már azt bevégeztem. Na most én azt soha nem végeztem be, ő végezte be az helyettem. Nem én, hanem ő. Nos, Brian testvér, ők nekem ezt mondják. Na most engem nem érdekel, hogy ők mit mondanak. Ő tette meg, ezt értem. És ez az egész dolog, amit én akarok. És ezért ez a dolog érdekel engem egyedül. Csak akarom őt látni megtestesülve. Hogyan tehetette azt meg? Lehívod őt? Nem. Ő benned van. Hogyan láthatom őt megtestesülve? Hogyan láthatom őt megdicsőülve? Na most mindaz a dolog, amit én akarok látni, az ő megdicsőülése. És az egyedüli mód, hogy ő megdicsőüljön, az az, hogy megdicsőül ő benned. Én akarom őt látni megdicsőülve. Én akarom őt látni megtestesülve. Hogyan fogod te azt megtenni? Lehívod őt? Nem, te nem fogod őt lehívni. Ő benned van. Látjátok, ő benned van. Nos, uram, hogyha én félre tudom helyezni magamat az útból, akkor te meg tudsz testesülni? Hogyan tudod te azt megtenni? Mert te azt eleve elrendelted. Mindent, amit az atya nekem adott, az el fog jönni. Halleluja! Na most fordítsuk együtt a mi Bibliánkat János evangélium 14. részéhez. János 14. része 6-os vers. Mondanékik Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem a én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Mondanéki Filip, uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nékünk. Mondanéki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nékünk az atyát. Nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Még Jézus is képes volt arra, hogy félretegye saját magát az útba. És figyeljétek, az nem én vagyok, hanem az atya, aki bennem lakozik. Az nem én vagyok, aki teszi a munkát, hanem az atya, aki én bennem lakozik. Ő teszi ezeket a dolgokat. Menjünk le most a 18-as vershez. Nem hagylok titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem, mert én élek, ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. És akkor te el tudod mondani, hogy ez nem én vagyok, aki teszem ezeket a dolgokat, hanem Krisztus én bennem. A tökéletes hit című üzenetben én szeretnék ennek nagyon közeli figyelmet fordítani, mi alatt itt elérkezünk a befejezéshez. Tökéletes hit. Jézus egy olyan földön élt, amelyről senki nem tudott semmit. Ő egy nagyon furcsa személy volt. Ő egy tökéletes hitnek a földjén élt, tökéletes Istennel, amely ő volt, hogyha mi a tökéletes hitben élünk, mint egy keresztény, ó, én Istenem. Na most én ezt el szeretném olvasni újra, mert tudjátok, a következő állítás az teljesen el fog bennünket fújni. Jézus egy olyan földön élt, amelyről senki nem tudott semmit. Ő egy nagyon furcsa személy volt. Ő egy világban élt tökéletes hittel, a tökéletes Istenben, amely ő volt. Megértitek ti ezt? Ő volt Isten testben. Itt azt mondja, hogy neki egy tökéletes hite volt Istenben, amely ő maga volt. Na most fogja ezt a dolgot, és el fogja vinni a gyülekezethez. El fogja hozni hozzád, meg hozzám. Hogyha mi élünk egy tökéletes hitet, mint egy keresztény, amelyek mi vagyunk. Krisztusnak fel kellett ismerni, ami volt, és nekünk fel kell ismernünk, amik vagyunk. Hogyha mi egy tökéletes hitben vagyunk, mint egy keresztény, amelyek mi vagyunk, akkor mi egy tünemény lennénk a világ számára, egy misztik. Az emberek nem értenének téged? Te sétálnál a szellemben, és amit a szellem mond neked, azt te tennéd, és amit megtiltana neked, azt nem tennéd. És akkor az emberek elkezdenek beszélni egymás között, hogy nekik te egy tünemény vagy, egy titok vagy az ő számukra. Pontosan így van ez minden hívővel. Ők egy titokzatosak. Az emberek ezt nem értik, mert ők a saját maguk világában élnek. Jézus egy olyan világban élt, amelyet senki más nem tudott megérinteni. A tanítványok sem érthették meg őt. amikor ő beszélt hozzájuk, ők azt mondták, miért beszélsz te példabeszédekben? Mi ezt nem értjük? Hogyan lehetséges ez? Na most ez nem az a világ volt, amelyben ő élt. Ők nem értették Jézust, és senki nem tudta megérteni őt. És ez pontosan így van, amikor az ember hitáltal él, és hitáltal jár. Én úgy értem, hogy egy tapintható hittel, ő el van szigetelve az egész világtól, és egy teljesen új teremtményé válik Krisztusban. Látjátok, na most elkezdtek mennyasszony anyaggá válni. Szóval hogyan váltok azzá mennyasszony anyaggá? Olvassuk el ezt a dolgot újra. Amikor az ember hitáltal él, és hitáltal jár, én úgy értem, hogy tapintható hittel, ő el van szigetelve az egész világtól, és teljesen új teremtményé válik Krisztusban. Pontosan ott kezdtek válni mennyasszony anyaggá. Látjátok, mentek befelé abba az elragadott állapotba. Egy elragadtatási állapotba. Na most ez azt jelenti mindannyiunk számára, nem csak a pásztorok, a dékányok, vagy pedig a gyülekezeti megbízottak, hanem ez a közösségről is szól. Minden egyes egyén egyedül sétál abban a világban Istennel. Te be vagy merítkezve ebbe a királyságba, és senki sincsen ott, csak te és Isten. Ő adja azokat a rendeléseket, és te azokat befogadod. Akármit is mond ő, ott nincsen még a kétségnek az árnyéka sem. Te csak sétálsz előre. Akármit is mond az Úr, és ott senki sincsen a világon, aki le tud téged arról a dologról beszélni. Te csak mész tovább egyenesen előre. Na most mész befelé itt ennél a pontnál a tökéletes hitbe, abba a tökéletességbe, amely nem tud elesni. Az a hit soha nem tud elesni. Na most ő egy titok volt az ő számukra, az ő tökéletes hite, és pontosan így van most is azokkal, akiknek megvan ez a tökéletes hitük, ők egy titkok mások számára. Én szeretnék egy titok lenni a világ számára. Én szeretném, hogyha ők tudnák, amikor a világ darabokra esik, és a nemzet az teljesen elbukik, és mindenféle tüntetés fog kitörni az utcákon. Hát én szeretném tudni, hogy te miért dúdolod azt a kis éneket? Miért mosolyogsz még mindig? Miért köszönsz nekem még mindig? Amikor minden embernek len van már a feje, és minden ember teljesen el van szomorodva, és annyira aggodalmaskodnak, hogy mi is fog történni következőre. Ám, na most én nem aggódom afelől, hogy mi fog történni következőre, mert a következő lépés már eleve el van rendelve az én számomra, és én abban a lépésben fogok sétálni hit által, és az, aki elrendeli az én lépéseimet, ő rendelt el a következő lépésemet is. Ámen, és hogyha a kormány összedőlt holnap, és aztán Oroszország felbukkanott a határon, és felállít egy új kormányt, akkor nincsen semmiféle rossz dolog velem, nincsen semmi probléma velem. Lesz ott nehézség? Igen. Lesz ott mindenféle nehézség és megpróbáltatás? Igen. Kell majd foglalkoznunk bizonyos dolgokkal? Teljesen valószínű. De ott semmi nincs kín az ő saját menetéből, és semmi rossz dolog nincs velem, semmi probléma nincs velem, mert én még mindig abban a világban sétálok, amelyben sétáltam tegnap. Ámen, és hogyha minden megváltozik, és minden dolog elbukik, és elkezd a tőzsde összeomlani, és a teljes munkáltató rendszer összeomlik, akkor is én ugyanabban a világban akarok sétálni, mielőtt bármi is összeomlott volna, és miután minden összeomlott, én ugyanabban a világban akarok sétálni. Én nem akarom megcserélni az én saját légkörömet, azt a világot, menjünk a Galácia beliekhez írt levél 4. részéhez. Galácia beliekhez írt 4. levél, pontosabban 4. rész, és el fogom olvasni a 19-es verset. Gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg len kiábrázolódik bennetek Krisztus. Pál apostol sok fájdalom között ment keresztül, hogy megpróbálja kiábrázolni Krisztust a gyülekezetben, mert az volt a cél. Krisztus formálódott meg benned. Krisztus a gyülekezetben. Krisztus a mennyasszony formában. Pál apostol kezdte, Pál apostol vágyakozott. Pál apostol munkálkodott, és fájdalmak között ment keresztül, hogy Krisztus formát nyerjen, formát öltsön a gyülekezetben. És most elérkeztünk az utolsó időhöz, egy másik prófétával, aki elhozott bennünket ehhez a felismeréshez, hogy Krisztus te benned, a dicsőség reménysége. Krisztus a mennyasszony formájában, Krisztus formálódott te benned. Ez nem az, hogy én élek, hanem Krisztus lakozik bennem. Ez nem az én életem, ez az ő élete, ámen. Ez nem az az öreg ember, amely halott, hanem az Isten, ott egy amatőr Isten van, itt ezen a földön, és ez nem én vagyok az én elmémben, nem én vagyok az én érzelmeim között, hanem az Isten, az a valós énem, az Istennek egy része, amely eleve el volt rendelve, hogy legyen. Ez az élet itt ezen a földön, az Krisztus formálódott én bennem, és az megteremti az a saját légkörét, amen. És hogyha én felzárkózom az igéhez, és hogyha én az én gondolataimat beleerőszakolom abba, hogy találkozzanak az igével, és visszautasítok mindenféle olyan gondolatot, amely nem találkozik az igével, nem egyezik az igével, amikor én figyelmen kívül hagyom az én érzelmeimet, amikor figyelmen kívül hagyom az én tüneteimet, és maradok az igével, amen, az megteremt egy légkört, teljesen körbe. Én szeretném elolvasni ezt az utolsó idézetet, ez a napnak a felemelkedése. Na most Brehm testvér imádkozik, és azt mondja, a mechanika az megy befele, és a dinamika felülről jön, és az nem más, mint a Szent Szellem, és ragadd el őket, Uram, elevenítsd meg az ő halandó testeiket. És akkor mi hallunk eredeti nyelveken beszélést, nyelveken szólást, Istennek az erejét, olyan szeretetet, amelyről nem hallottunk még, élő kegyelmet, és a feltámadott Krisztus, egy test, a mennyasszony, amely reprezentálja őt, itt ezen a földön. Mi az? Mi az a feltámadott Krisztus? Egy test, a mennyasszony, amely reprezentálja, kiábrázolja őt itt ezen a földön. Ez a napnak a felemelkedése. Ez a feltámadás. Ez nem az egyénről szól, ez Isten. Ez nem te vagy, hanem Isten ott a bensődben. Nekünk azt kell mondanunk, amit az ige mond. Meg kell tagadnunk azt az óembert, és abban a teremtő légkörben kell maradnunk, abban az erőben, folyamatosan minden időben. Na most fejezzük be ezt az egészet második Tesszalonikabeliekhez írt levéllel. Második Tesszalonikabeliekhez írt levél első fejezet. Mi ezt el fogjuk olvasni, hogy a zenészek ide feljönnek, ahogy Bentesfér feljön. Na most olvassuk el ezt. Második Tesszalonikabeliekhez írt levél első rész. 11-es vers. Mi végből imádkozunk is mindenkor ti érettetek, hogy a mi Istenünk méltóknak tartson titeket az elhívásra, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörűséggel és a hitnek hathatós munkálásával, hogy dicsőítessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ő benne, én te benned, és ti én bennem. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van, én ti bennetek vagyok, és ti én bennem vagytok. És azon a napon a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ő benne megdicsőül. A mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelmében. Én azt mondom, Istenem, segíts, hogy egy légkör teremtsek a kimondott igével. Isten még mindig úgy foglalkozik velünk, mint szabad akaratú emberekkel. És még mindig odaadja nekünk azt a képességet, hogy válasszunk, hogy mit is fogunk beszélni, és hogy milyen gondolatot választunk magunknak. És hogyha mi tudjuk választani az igét, mi látni fogjuk a felemelkedést, azoknak az amatőr Isteneknek a felemelkedését itt ezen a földön. Hogyha Isten kapja mindazt a dicsőséget, és Isten kapja mindazt a tisztességet, és én saját magamat semminek tartom, hogy William Brehm, vagy Chad Lamb, vagy bárki más nincsen még csak gondolva sem, hanem az maga Krisztusnak a megdicsőülése, az maga az ige előttünk, előre küldve, akkor mi sokkal többet fogunk látni abból a természet feletti Istenből. Mert Isten nem fogja megosztani az ő dicsőségét egyik emberrel sem. Ő nem fog tenni valamilyen olyan dolgot, hogy téged igazoljon, és hogy te különlegesnek érezd magadat saját magadtól. Ő be fogja tölteni az ő saját akaratát, az ő saját igéjét, és ő azt a saját maga dicsőségét fogja megtartani. És hogyha mi be tudunk menni ugyanabba a gondolat csatornába, és mind róla szól, és nem pedig rólunk, ez az egész nem arról szól, hogy nekünk megvan a helyes szolgálatunk, vagy megvan a helyes gyülekezetünk, vagy hogy én vagyok az a helyes személy, ez mind őróla szól, ez az igéről szól, ez az igének a megvallásáról szól, az igének a befogadásáról, az igében való járásról, és az erő légkörének a megteremtéséről, az meg fog változtatni. Az meg fog változtatni körülményeket körülöttünk. Nekünk megvan az erő arról, hogy egy légkört teremtsünk. Bentesül azt mondta, hogy mi teremtsük meg azt a légkört, amelyben élünk. A saját magunk légkörét azt mi teremtjük meg. Álljatok föl mindannyian. Én azt szeretném mondani ma este, hogyha nem vagy boldog azzal a légkörben, amelyben élsz, akkor változtasd meg. Tudjátok, a kezdetben az ördög azt fogja mondani, hát te hogyan tudod azt megcserélni? Mert hát tudod, az a szüleid miatt van, az a te férjed miatt van, az a te feleséged miatt van, az ezért meg azért van. Mentesér azt mondta, hogy te teremted meg azt a légkört, amelyben élsz. És hogyha te nem vagy boldog azzal a légkörben, amelyben élsz, akkor teremtsél egy újat. Hogyan tehetem azt én meg? Soha ne beszélj egy negatív gondolatot, és soha ne engedd meg, hogy egy negatív megvallás jöjjön ki a te szádon. Beszéld az igét, és engedd meg, hogy az ige teremtse meg a légkört. Na most mi olyan világban élünk, és egy olyan társadalomban élünk, hogy ez egyre összetettebb lesz, és egyre bonyolultabb lesz, hogy amikor ők belemennek egy olyan légkörbe, amelyik nem fél, és nem ideges, nem nyugtalan, és nincsen megijedve, és nem aggodalmaskodik a jövő miatt, én el kell mondanom nektek, barátaim, hogy ez egyre jobban ki fog tűnni, és egyre jobban felül fog emelkedni, ahogy a napok mennek előre. Na most te úgy gondolod, hogy te hátsétálsz ezen az életen keresztül, és még csak észre sem leszel véve, és senki nem fog rád figyelmet fordítani. Na most engedd meg, hogy a dolgok arra menjenek, amerre mennek, és engedd meg a mennyasszonynak, hogy arra menjen, amerre megy, azt abba az irányba. De tudjátok, az egy kimagasló tömeg lesz, az egy kiemelkedő csoport lesz. Ők majd akarják azt tudni. Hát nem szörnyű ez a dolog, amely most megy végbe? Te meg azt mondod, hát tudod, ami a földön megy végbe, az szörnyű, de ami Krisztusban megy végbe, az gyönyörű és csodálatos. Ami bennem végbe megy, az lenyűgöző, és amit Isten velem tesz, az egyszerűen fantasztikus. És akkor te felfogod valakinek kelteni az érdeklődését, barátom, mert mindaz, ami téged körbevesz, az halál, szomorúság és mindenféle probléma. Amen. De a mennyasszony nem megy lefelé, az megy fölfelé, és az teremt egy légkört. Beszéljük azt a légkört. Énekeljük el ezt az éneket, hogy nagyobb az, aki bennem van. Amen. Énekeljük ezt kijelentéssel. Az nem én vagyok, hanem ő az, aki én bennem van. Amen. Tudjátok, én minden időben tanulja szeretnék ennek lenni. Én szeretnék tanúskodni erről az üzenetről. Ti csak legyetek boldogok, legyetek örömteliek, köszönjétek meg Istennek az óra kijelentését. Énekeljetek akkor is, amikor senki nem érzi úgy, hogy énekelnie kellene. És énekeljetek akkor is, amikor még te sem érzed úgy, hogy énekelned kellene. Tartsátok a ti elméteket ő rajta, és gondolkozzatok arról az óráról, amelyben élünk. Gondolkodjatok azon a hatalmas dolgokon, amelyeket nekünk kijelent. Gondolkodjatok azon az erőn, amely ki lett öntve az igének a kinyitása által. És énekeljetek a szívetekből, énekeljetek örömtelien, és koncentráljatok azokra a dolgokra, és mondjátok ki azokat a dolgokat. Ez a leghatalmasabb idő, amelyben mi élhetünk. Ez a legnagyszerűbb idő, mondjátok ki nyugodtan. Ámen. Na most, amikor te egy hatalmas adagot kapsz a hírekből, és mindazt a ködös dolgot, amelyet te megértesz azokból, és mindazokat a szörnyű dolgokat, amelyeket látsz, amelyek történnek, és te nem tudod segíteni azt, hogy ne befolyásolja a te szellemedet, és az sokszor problémát okoz, és az erőszakos és vulgáris, és te tartózkodhatsz attól meg, hogy ne legyél befolyásolva. De hogyha te le akarod győzni azt a szellemet, te akkor menjél vissza az órának a kijelentéséhez, és mondd azt, soha nem volt egy ilyen nap, mint ez a nap. Ez az óra arra, hogy életben legyünk. Proféták és bölcsek vágyakoztak erre az órára. Vágyakoztak arra, hogy lássák ezt a napot. És én ebben az órában élhetek. Ez nem arról szól, hogy el kéne foglalni a fővárosnak az épületeit. Ez arról szól, hogy én visszatérek az én örökségembe. Ez mind arról szól, hogy én, amit elvesztettem, az helyre van állítva az én számomra. Hogyan is lehetne nekem problémám, amikor minden, ami el lett veszve, meg lett ígérve, hogy visszajön, és az helyre lett állítva, és a megváltást befejezte a teljes kört. Tudjátok, ez csak azon függ, hogy mit is nézünk, mert amire nézünk, azt tükrözzük vissza. Hogyha mi arra nézünk és arra koncentrálunk a problémákra, akkor mi vissza fogjuk tükrözni a problémákat és a bajokat. De hogyha mi az a nő lehetnénk, Elizeus látta azt a nőt, azt a sunemita nőt, aki készített az ő számára egy szobát, és neki nem volt gyermeke, és Illésnek a szolgálata által ő kap egy gyermeket, A megígért ige megtestesült az ő életében, és az a gyermek meghal, és neki nincsen semmi helye, ahova mehetne, hanem visszamegy arra a helyre, ahol kapta azt az kis életet, visszamegy az igéhez, az ő napjaira szóló igéhez, vissza az órának a megtestesüléséhez, ő ráül a szamára, és aztán gyorsan visszavágtat oda, és elérkezik Elizeushoz, és Elizeus megkérdezi, minden rendben van? Erre a nő azt mondja, minden rendben van. Ó, én szeretnék élni azon a módon, ez az én vágyakozásom. Én még nem vagyok ott, ahol akarok lenni. Én nem az vagyok, aminek lenne, kéne lennem, de köszönet az Úrnak, hogy én nem az vagyok, aki voltam, de én el akarok érni egy olyan helyre, ahol nem számít, hogy milyen az állapot ebben a természetében. Az én megvallásom az, hogy minden rendben van. Minden rendben van. Minden olyan módon van, ahogy kellene lennie. Isten jó, és ő ott van a trónon, ő az én életemben van. Én meg vagyok váltva. Én Istennek egy gyermeke vagyok, és minden rendben van. Én határok nélkül meg vagyok áldva, azzal az igazsággal, amelyet kijelentett nekem. Én láttam az én örökségemet, és én megyek azért, az nem számít, hogy min kell keresztül mennem ebben az életben, az nem fogja elvenni az örömöt én tőlem. Szeretnél egy tanú lenni ezen a napon? Akkor tartsd a te szemeidet Krisztuson, és ennek az igének a kijelentésén, és a te életed ez egy bizonyságtétel lesz, a te életed egy tanú bizonyság lesz, amikor te mosolyogsz, amikor te intesz, és amikor te azt mondod, az Úr áldjon meg, és amikor azt mondod, hogy kérlek, vagy pedig köszönöm, amikor a te gyermekeid boldogok, nem pedig mindenféle problémával küzdenek, amikor ti, mint egy család, boldogok vagytok együtt, ők azon fognak tűnődni, hát mi is megy itt végbe? Ők ugyanazon a dolgon mennek keresztül, mint amint mi megyünk keresztül, de az egy kicsikét másféleképpen hat rájuk, mert ott van egy teremtő a bensőben, egy amatőr Isten, amely egy teljesen másfajta légkör teremt, és ez az a légkör, amelyben én szeretnék élni, amelyben én akarok élni. Az én választásom erre a légkörre esett, és hogyha én azt választom, hogy ebben éljek, akkor én gyakorolni fogom az én szabad emberi akaratomat, és én ki fogom mondani az igét, amely megegyezik ezzel az igével, szóval én akkor benne tudok maradni abban a légkörben. Amen. Hajtsuk meg a fejénket és imádkozzunk. Drága mennyi atyám, mi megköszönjük a te igédet, hogy mennyire bátorítasz bennünket, Uram. Te elmondtad nekünk, hogy kik vagyunk. Te felébresztettél bennünket arra a valóságra, hogy kik is vagyunk valójában. Ezen a napon, Uram, én azért imádkozom, hogy kelts fel bennünket arra az erőre, amely ott fekszik, ott nyugszik bennünk, hogy átadjuk magunkat annak a dolognak teljesen, és teljesen megsemmisüljünk, meghalljunk saját magunknak, és átadjuk magunkat, és te legyél előttünk, Uram, és add nekünk azt a bátorságot, hogy beszéljük a te igédet, és egyedül csak is a te igédet. Segíts, Uram, hogy minden más olyan dolgot, amely szemben áll ezzel, megtagadjunk. Mindenféle negatív gondolatot, mindenféle negatív igét. Segíts, hogy azokat a dolgokat elrejtsük, és csak is egyedül a te igédet beszéljük. És hogy teremtsünk egy légkört magunk körül, Uram. A hitnek a légkörét, a szeretetnek a légkörét, az örömnek a légkörét, és hogy legyen annak befolyása mindazokra, akik körülöttünk vannak, mindazokra a testvérekre, testvérnökre és családtagokra, otthonban, vagy pedig a munkahelyen, mindazokkal, akikkel együtt dolgozunk, vagy vagyunk, és hogy legyen ennek a dolognak behatása a világra, hogy te megvalósítsd a te akaratodat rajtunk keresztül, és hogy te legyél megdicsőítve bennünk.